Üdvözlök mindenkit ezen a tutoriálon. Én Drótos László vagyok, az Országos Széchenyi Könyvtár új webarchiválási osztályán dolgozom, a kollégámmal Németh Mártonnal együtt. Mi fogjuk ennek a tutoriálnak az első részét tartani, és szünet után pedig Ipacs Eszter kolléganőnk, aki a hát most éppen nem tudom, mi hosszú nevű osztályon dolgozik, ahol a digitális gyűjteményekkel foglalkoznak, és ő az elektronikus periodika archívum és adatbázis részéről fog előadni ezen a tutoriálon, illetve bemutatót is tart. És akkor most megpróbálom megosztani itt a képernyőmet, illetve azt a PowerPointot, amelyeken elkezdjük ezt az előadást. Hát azt hiszem, hogy a cím az magáért beszél. Ugye a tutoriálnak a témája az, hogy hogyan próbáljuk itt a Nemzeti Könyvtárban a digitális időszaki kiadványokat megőrizni, egyrészt a webarchívumban, másrészt az EPA-ban, vagyis az elektronikus periodika archívumban. A témának az adja az aktualitását, hogy megváltozott a jogi környezet. Egyrészt módosult a köteles példányrendelet, és most már sokkal hangsúlyosabban szerepel benne a digitális köteles példánynak a fogalma, beleértve a periodikákat is. Másrészt pedig a webarchiválás jogi környezete is létrejött az elmúlt évben. Egyrészt módosult a kulturális törvény, másrészt évvégén egy önálló kormányrendelet is megjelent. Mindkettő a Nemzeti Könyvtár feladatává tette a webtartalmaknak a gyűjtését, archiválását és szolgáltatását. Természetesen ezek a kötelességek, kötelezettségek azt jelentik, hogy itt nekünk házon belül is újra kell gondolnunk a munkafolyamatokat, meg kell alkotnunk bizonyos belső szabályzatokat, és hát ennek az egyik ilyen lépését látjuk ezen a meglehetősen bonyolult folyamatábrán. Ez még egy munkaváltozat, most folyik ennek az egyeztetése, és hát ez azt ábrázolja, ez az ábra, bár nyilván nem nagyon lehet elolvasni ezeket az apróbetűs feliratokat, hogy a köteles példányként beérkező periodikus jellegű kiadványoknál mi lenne az a folyamat, amin végigmennének ezek, és aztán hol landolnak, hol melyik gyűjteménybe kerülnek ezek a beadott fájlok. És akkor gyorsan mutatok még egy ábrát, amelyik pedig azt mutatja, hogy közben elkevertem a jó kis ábrámat. Tehát ez azt mutatja, hogy a webarchívumban milyen munkafolyamatok során kerül be a lementett tartalom. Itt ugye nyilván van egy válogatási folyamat, van egy előzetes metaadatolás, utána bekonfiguráljuk magát a szoftvert, azt az arató robotot, amelyekkel az archiválást végezzük. Utána jó esetben van egy minőségellenőrzés, hogyha van rá ember, és hogyha úgy ítéljük meg, akkor elindul egy engedélyeztetési folyamat is, és ha kapunk engedélyt, akkor az a nyilvános gyűjteménybe kerül, ha nem kapunk, akkor a zárt gyűjteménybe, ami a nyilvános gyűjteménybe kerül, azt metadatoljuk is, és aztán a lementett VARC formátumú fájlokat, amelyik ilyen speciális webarchiválás céljára kialakított szabványos formátumok, azokat raktározzuk, illetve az aratáskor készült naplófájlokat és reportfájlokat, valamint szintén az aratás után egy-két nappal készített oldalképeket is betesszük egy ilyen raktárba. Ugye az oldalképek azért fontosak, hogy megőrizzük az eredeti oldalnak a külalakját is, amennyire csak lehet minél pontosabban. Na most A következő kérdés az, hogy hát mit is akarunk megőrizni, milyen szinteken lehet egyáltalán beszélni a megőrzésről. Ami az EPA-t illeti, ott az alapegység az a kiadvány szám általában, tehát az elektronikus periódia archívumban, ami ugye 2004-ben indult, alapvetően kiadvány számokat őriznek a kollégák. Ezek lehetőség szerint teljes számok, de hát nem mindig kapjuk meg a teljes számot, úgyhogy vannak hiányok is természetesen időnként. És ezekből a kiadvány számokból aztán évfolyamok épülnek föl, amelyek megint csak lehetőség szerint teljesek, de hát itt is vannak aztán hiányok különböző okok miatt. Ami a webarchívumot illeti, ott a kiadványokhoz kapcsolódó honlapokat, blogokat és közösségi oldalakat archiváljuk, illetve részben tervezzük archiválni. Másrészt speciális gyűjteményeknél, például esemény alapú gyűjteményeknél, mint amilyen most az a koronavírus járvánnyal kapcsolatos gyűjteményünk, vagy amilyen tavaly volt a Rákóczi emlékével kapcsolatos gyűjteményünk, ott egyedi cikkeket, tanulmányokat, önálló weboldalakat is archiválunk. Tehát itt a webarchívumban kétfajta szinten is folyik az archiválás. A képen egyrészt ugye azt látjuk itt, hogy van az irodalomtörténet folyóirat, például amelyik számonként PDF fájlokban jelenik meg, ezt tudja archiválni az EPA, és van ennek a kiadványnak egy honlapja, ahol egyrészt ugye megtalálhatók ezek a PDF fájlok, de van ott még több kapcsolódó információ is, például útmutató a szerzőknek, a szerkesztőség bemutatkozása, esetleg olyan anyagok, amelyek nem fértek bele a magába a kiadványba. Úgyhogy emiatt érdemes megőrizni ezt a környezetet is, és ezt próbáljuk a webarchívum esetében megtenni. Itt azt a táblázatot látjuk, amelyben nyilván tartjuk ezeket az elektronikus periodikákat a webarchívum esetében, de ezt én most megmutatom itt élőben is a böngészőmben. Remélem, hogy látszik. Kicsit nagyítok itt a betűméreten, hogy olvashatóbb legyen. Hát ez egyelőre most csak egy ilyen egyszerű táblázatos formában van. Előbb-utóbb lesz majd egy adatbázis is a webarchívum mögött, és akkor majd áttesszük adatbázis rendszerbe is ezeket a nyilvántartásokat. Itt vannak piros számok. Az első szám azt mutatja, hogy hány seed URL-t tartunk nyilván jelenleg az aktív webhelyek esetében. A seed URL azt jelenti, hogy az az URL cím, ahonnan kezdve elindul a szoftverrobot, és ahonnan lefelé haladva, tehát a hierarchikus alkönyvtár struktúrán belül lefelé haladva, lementi a tartalmat, követi a linkeket és lementi a webtartalmakat. Most ez az 5122, ez azt jelenti, hogy ennyiféle webhelyet vagy aloldalt tartunk nyilván jelenleg ebben a periodika gyűjteményben. Egy adott kiadványnak lehet több webhelye is, ugye lehet neki egy honlapja, lehet neki esetleg egy régi honlapja is, lehet neki egy blogja, és mostanában már az is gyakori, hogy van neki egy szerkesztőségi felülete is, ami az Open Journal Systems nevű open source szoftverrendszerrel készül. Tehát előfordul az is, hogy egy adott kiadványhoz akár kettő, három vagy még több webhely tartozik. És ugye nem csak önálló webhelyekről beszélhetünk itt, hanem ennél a gyűjteménynél kivételesen felveszünk aloldalakat is, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk egy egyetemnek a honlapján van egy weboldal, ahol az egyetem által megjelentetett folyóirat található, akkor ezt külön felveszük ebbe a nyilvántartásba. Emellett persze magának az egyetemnek a honlapját is archiváljuk, az egy másik gyűjteményben van, de itt a periodikák esetében ezeket az aloldalakat is nyilvántartjuk. A másik piros szám pedig azt mutatja, hogy mikor lett utoljára ellenőrizve ez a címlista hogy érvényesek-e még ezek az URL címek. Ugye ezt kézzel szoktuk ellenőrizni, mert az kevés, hogy maga az URL működik-e, azt is meg kell nézni, hogy ott van-e még mögötte az a tartalom, amit mi meg akarunk őrizni, és hát ehhez az kell, hogy valaki időnként végigkattingassa ezeket a címeket. A harmadik szám pedig azt mutatja, hogy mikor lett utoljára ellenőrizve az EPA-nak a gyarapodási listája, mert ugye rendszeresen átveszünk azokat a kiadványokat is, amelyeket az EPA gyűjt, vagy tart nyilván, úgyhogy időről időre ezeket is felveszünk ebbe a listába, hogyha még nem szerepelnek benne. Most itt az látszik, hogy milyen műfaji kategóriák vannak. Ebből, ami mondjuk érdekes vagy szokatlan, az a blogok. Ugye a blog az egy tipikus internetes műfaj, és hát itt el lehet azon gondolkodni, hogy milyen típusú blogokat érdemes időszaki kiadványnak tekinteni. Nyilván azokat, amelyek szorosan kapcsolódnak egy mondjuk egy hírportálhoz vagy egy folyóirathoz, azokat érdemes tulajdonképpen egyfajta mellékletként kezelni, és ezért szintén ebben az adatbázisban nyilvántartani és menteni. De aztán vannak olyan blogok is, amelyek önálló kiadványnak tekinthetők, és hír jellegűek, vagy magazin jellegűek. Tehát itt van egy ilyen szürke zóna, amit majd még szeretnénk tisztázni az érintett kollégákkal, hogy egész pontosan hol húzzuk meg a határt, milyen típusú blogokat tekintünk periódikának. Itt az elején gyűjteményeket látunk, olyan webhelyeket vagy weboldalakat, ahol több, tíznél több kiadvány van összegyűjtve. Ezek egy részét szintén aratjuk, viszont nem aratunk olyan digitális archívumokat, amelyek könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban vannak, mert azt gondoljuk, hogy ezek viszonylag biztonságban vannak. Ezeknél nem fenyeget az, hogy egyik napról a másikra eltűnnek, és miután itt nagy tömegű digitalizált tartalom van egy-egy ilyen elektronikus könyvtárban, ezért ezzel most mi nem pocsékoljuk a rendelkezésre álló tárhelyet. De természetesen ez is egy döntés kérdése, hogy ezekkel a más közgyűjteményekben levő digitális archívumokkal mi legyen. Hogy ezek a webarchívumba kerülnek be, vagy más módon kerüljenek be az OSK-ba. Na és akkor itt jönnek például a magazinok, és itt azt lehet látni, hogy egyrészt nyilván tartjuk az adott kiadványnak a főcímét, alcímét, azt a bizonyos seed URL-t, ahonnan a robot elindul, de van egy olyan oszlop is, ahol az alternatív URL címet tartjuk nyilván, ugyanis nagyon gyakori az, hogy van a kiadványnak egy weboldala, de maguk a kiadvány számok azok nem azon a szerveren vannak, vagy nem abban az alkönyvtárban vannak. Itt például ennél az agrónaplónál azt látjuk, hogy a tényleges folyarat számokat, azokat az issue.com nevű ilyen fájl megosztó szerverre töltötték fel, ami kifejezetten ilyen időszaki kiadványok szolgáltatására lett kitalálva. Na most például oda a mi robotunk nem tud bejutni, tehát ezt például nem tudjuk learatni automatikus módszerekkel. Minden kiadványnak adunk egy azonosítót, egy egyszerű mechanikus sorszámot, belinkeljük az EPA-ban található leírást, tehát hogy az EPA milyen URL címen tartja nyilván az adott kiadványt, és hát ilyen megjegyzéseket is teszünk. Itt lehet látni, hogy milyen típusú megjegyzésekről van szó. Na most, ha visszamegyek itt a prezentációba, ez a lista, ez a nyilvános honlapon is elérhető, egy pillanatra azt is itt megmutatom. Ugye van a webarchivum.osk.hu nevű honlapunk, és itt a részgyűjtemények alatt van egy ilyen, hogy tematikus és műfaji aratások, és ezen belül itt a műfaji gyűjtemények között meg lehet találni az elektronikus periodikákat, tehát ez a lista nyilvánosan is böngészhető, meg keresni is lehet benne. Amit nem lehet nyilvánosan, az az archivált változatoknak a megtekintése, mert ezeknél ugye a szerzőjog nem teszi lehetővé, hogy csak úgy kitegyük mi is a nyilvános gyűjteménybe őket. Van egy nyilvános gyűjteményünk is, de az jóval kisebb, Tehát amiket itt látunk, azok többnyire a zárt gyűjteményben vannak. De amellett, hogy meg lehet nézni az eredeti oldalt, meg lehet nézni az Internet Archive-ban levő mentést, mert ugye ez az amerikai Internet Archivum, ez minden lementett tartalmat nyilvánosan elérhetővé tesz, illetve meg lehet nézni azokat az oldalképeket, amiket mi csinálunk. Mondjuk nézzük meg ezt a Élet és Informatika nevű kiadványt. Itt lehet lapozgatni az különböző időpontokban készített képernyőfotókat vagy oldalképeket erről a kiadványról, tehát ezt legalábbis ilyen kisméretben ezt nyilvánosan is tudjuk szolgáltatni. Van egy leírásunk is, egy metaadat rekordunk is, ami magát ezt az egész gyűjteményt ismerteti, hogy mikor arattuk, hány gigabájtot mentettünk, stb. Ezek az információk szintén elérhetők itt a honlapról, itt a mi a set file-ra kattintva, ez a metaadat rekord. Aratási statisztikákat is közé teszünk, ezek is elérhetők itt a honlapon a webarchívum menüpont alatt a statisztikai adatok között, és itt, hogyha az elperire keresek, akkor azt látom, hogy az utolsó mentés az januári volt, amikor is közel 7000 URL címet adtunk meg, ugye ebben benne vannak az alternatív URL címek is, és a robot a linkeket követve 4,7 millió fájlt töltött le, és ebből az újnak minősített, korábban még nem archivált tartalom, ez 227 gigabájt volt. Most futott le egyébként itt a hosszú hétvége alatt a következő aratás, ennek a statisztikája majd holnap fog kikerülni a honlapra, de már ugye én megkaptam a levélben, hogy most 158 gigabájtot mentettünk le a hétvégén, és hát ez 3,1 millió URL cím. Nos, a következő részben megnézegetjük azokat a szoftvereket, amiket használunk ezekhez az aratásokhoz, legalábbis azokat, amelyek most beleférnek ebbe a tutoriálba, időben nincs módunk mindegyiket bemutatni, de már más network shop előadásokon és tutoriálokon beszéltünk ezekről, úgyhogy most csak olyanokat emelünk ki elsősorban, amelyeket még élőben nem nagyon mutattunk eddig be. De azért a többiről is mondok egy-egy mondatot. Ugye ezekhez a tömeges aratásokhoz a Heritix nevű rendszert használjuk. Az Internet Archive-nak, az amerikai nagy Internet Archivumnak a fejlesztése. Ezzel lehet tényleg ilyen millió számra letölteni fájlokat az internetről. Kicsit úgy működik, mint a Google-nak a robotja. Most ugye ennek ilyen parancsmódú felülete van, tehát egy konfigurációs fájlban meg kell adni a feltételeket, hogy hogyan viselkedjen a robot, milyen szabályoknak engedelmeskedjen, és utána ki kell adni egy parancsot, amelyik elindítja ezt az egész aratási folyamatot. Hogy ezt ne kelljen minden esetben parancsmódban elvégezni, ehhez egyrészt a rendszergazdánk csinált egy hát szellemesen kaptafának elnevezett kis űrlapot, ahol az ilyen egy kaptafára menő aratásokat tudjuk paraméterezni. Itt lehet látni, hogy ugye itt föl kell tölteni a seed URL-eket tartalmazó listát szövegfájban, majd pedig itt be lehet állítani a különböző paramétereket, hogy mit engedélyezünk, hol húzzuk meg a méretkorlát, időkorlát, stb. Hát ezek a hétvégén lefutatott tömeges aratások ezzel a rendszerrel működnek. Ami a nyilvános gyűjteménybe kerül, ott a VCT nevű szoftvert használjuk, ami szintén a Heritix-nek a paraméterezésére szolgál, az egy nagyon felhasználóbarát, kicsit túlbonyolított felület, amit az Új-Zélandi Nemzeti Könyvtárban fejlesztenek, de más országok is részt vesznek benne, vagy részt vettek benne korábban. Erről már többször is beszéltünk. És akkor van még a Whale-nek nevezett Windows-ra is telepíthető változat, ami szintén a Heritix paraméterezésére használható, nagyon egyszerű kis felület. ezt mindenki kipróbálgathatja. Itt belinkeltem ezeknél mindenhol azt az URL-t, onnan le lehet tölteni az adott szoftvert, majd ha fölkerül ez a prezentáció a honlapunkra is, meg gondolom majd a videótóriumban, meg még egyéb helyekre, akkor onnan bárki megtalálja ezeket, rákattinthat ezekre a linkekre. Tehát a Vail az egy amerikai egyetem által fejlesztett kis keretrendszer, igazából ilyen személyes archiválásra van, tehát ezzel ilyen tömeges aratásokat nem nagyon lehet csinálni. Az az érdekessége, hogy a Heritix mellett van benne egy ilyen böngésző alapú archiválás is, és a Brosler az pedig, amit mindjárt bemutatunk itt a kollégával, az pedig már kifejezetten egy böngészőre alapuló archiváló eszköz. És akkor lesz még itt a mai nap folyamán néhány olyan szoftver, amelyek ilyen videómagnószerűen veszik fel azt, amit éppen archiválni akarunk, illetve az Archivebox, amit még kifelejtettem, ami szintén egy ilyen kombinált eszköz, majd meglátjuk ennek is a működését. És aztán itt a jobb oldali hasában pedig olyan szoftverek vannak, amelyek a megjelenítést segítik, tehát az archivált anyagnak a visszanézésére szolgálnak. Na hát akkor most nézzük a gyakorlati részét ennek a kis tutoriálnak, úgyhogy most megpróbálom visszaadni a képernyő megosztást Marcinak.
Én is köszöntök mindenkit. Két képernyő van előttem, tehát ha az előre látsz, igazán, hogy nem az udvariatlanság miatt látszik úgy, mintha kinéznék a képernyőből, de a laptopon van a kamera, és a nagyobb képernyőn pedig nincs, ezért látszik így, mintha kicsit félrehordaná a látószög. És akkor kezdjük is el a mai bemutatót. Remélem, hogy megint ki tudom, jó, igen, most először ezt a képernyőt választom ki megosztás céljára. Látszik jól?
Igen,
egy
igen.
Visszajelzést kérek, jó. Tehát ez az Oracle VirtualBox Managernek a képernyője. Erre a programra azért van szükségünk, hogy a Linux alatt működő Laci által említett és kivetített programokat be tudjuk mutatni. Ugye ez a legegyszerűbb módszer, hogy magunk a gépünk az operációs rendszer az Windows, de egy másik operációs rendszert, a Linuxot is tudjuk futtatni a Windows operációs rendszer környezetbe, anélkül, hogy mindenfajta bonyolult particionálási, meg egyéb beállítási trükköket kellene alkalmazni. Az hozzátartozik a dologhoz, hogy persze a gazdagép meg a virtuális gép között megosztik a gépünknek az erőforrásait, ugye látszik, amennyire látszik, hogy fele-fele arányba osztottam meg a 8 giga memóriát a gazdagép, illetve a virtuális gép között, illetve háttértárnak pedig 40 gigabájtot különítettünk el a virtuális gép számára a háttértáron, és ha ide kattintunk a konfigurálásra, akkor itt lehet ezeket a beállításokat tovább finomhangolni, megtenni. Maga a virtuális gép, az ugye már előre meg van készítve, ezt mi egy külső felhő alapú tárhelyen tartjuk, és egyébként bárkivel meg tudjuk osztani, aki érdeklődik ez iránt, és saját maga is ki szeretné próbálni ezeket a programokat, és akkor itt a fájlnál a gépnél, vagy a gépnél a hozzáadás, ezekkel a parancsokkal lehet beimportálni ezt a virtuális gépet. És aztán, ha végeztünk, akkor erre a zöld gombra kell kattintani ahhoz, hogy a virtuális gép elinduljon. De mi ezt a virtuális gépet már elindítottuk, úgyhogy most megint megpróbálok erőt venni ezen a Webex rendszeren, aminél én kevésbé felhasználó barát videokonferencia rendszert. Ez még nem volt szerencsém, ez az igazság. Arra sikerült rájönni, hogy hogyan adjuk át az előadó jogosultságokat, de arra nem, hogy mondjuk hogyan befolyásolom azt, hogy mit osztok meg, mert most már a magának a virtuális gépnek a képernyőjét kellene
Szerintem szüntesd meg a megosztást, és indítsd el újra a megosztást.
megosztanom. De egyelőre azt se találom, hogy
Ha felviszed a képernyő
hol
tetejére az
szüntetem meg.
egeret, akkor ott megjelenik.
Ja, itt. Ja, megvan.
Oké, most
Most
felment.
leállítottam a
Igen.
megosztást, és akkor most már magának a virtuális gépnek a képernyőjét fogom megosztani, ha minden igaz. Igen.
Oké.
Tehát most már látjuk, hogyha elindul a virtuális képernyő, ugye, mint hagyományos számítógépeknél lezajlik egy rútolási folyamat, és akkor ezzel a kezdő képernyővel találkozunk. Most jó lenne, ha ez a menüsor az innen jó, sikerült eltüntetni. És akkor itt látszanak azok a programok, amiről itt a bevezetésben Laci szót ejtett részben, másrészt pedig olyan kiegészítő programok, amiket ezeknek a programoknak a bemutatása során használunk, például egy ilyen régi még, aki ismeri a Norton Commandert, ahhoz hasonló a fájlkezelő program, a Midnight Commander, ami terminálablakban fut, illetve természetesen föltelepítettük a böngészőket. A böngésző kapcsán még el kell mondani, hogy itt ebben az Ubuntu Linux disztribúcióban, ami ezen a virtuális gépen fut, alapvetően a Chrome motort használó Chromium nevű böngésző az alapértelmezett, de semmi nem akadályoz meg minket abban, hogy a hagyományos Google Chrome böngészőt is föltegyük, mint ahogy a Firefox is része a Chromium mellett a kezdő csomagnak. És
Na akkor szerintem indítsuk el a browsert, hogy mert ugye arra is várni kell egy kicsit.
Igen, a browsernek kétfajta indítási lehetősége van, még ezt gyorsan elmondom. Deduplikációval és deduplikáció nélkül lehet indítani. Most mi a deduplikáció nélküli verziót indítjuk el.
Ugye a különbség az, hogy ilyenkor minden fájt újra lement, tehát nem veszi figyelembe azt, hogy korábban már lementettük-e azt a fájt.
Bármit teszteltünk korábban, teljes mentést fogunk kapni.
Így van. Most addig is, amíg ez itt elindul, ugye a browsert szintén az Amerikai Internet Archive fejleszti, kifejezetten olyan webhelyek archiválására találták ki, amelyekkel ezek a buta böngészők nem boldogulnak. Tehát ilyen dinamikusan generált, interaktív elemeket tartalmazó weboldalak, amelyeket mondjuk végig kell görgetni ahhoz, hogy letöltődjön a tartalom, ilyeneknek a mentésére optimális. És például a hírportálok azok tipikusan ilyenek. Úgyhogy ezért a hírportálokat a browserrel mentjük. Na most ennek egy ilyen meglehetősen fapados kezelőfelülete van. Itt a korábbi mentéseket lehet látni. És ugye, ha el akarjuk indítani, akkor pedig parancsmódban kell indítani, úgyhogy egy terminálablakot is indíts el, Marci, légy szíves.
Már is.
És ott majd be kell menni a virtuális környezetbe először.
Igen, a pip virtuális környezetnek a futtatása az, amire itt szükségünk van, amit ezzel a parancssal tudunk megtenni. Illetve
És a...
bocsánat, itt nem a PIP környezetről van szó, hanem erről a
Igen.
bűnkörről.
És akkor most pedig elindítjuk azt a parancsot, majd keresd meg, ami a napi.hu-nak a mentését
Igen.
indítja el. Ez az,
Itt
igen.
van, tehát ezzel itt egy Roswell New Job parancssal, ahol mi a könyvtárban belül a config fájlok könyvtárból indítjuk el ezt a parancsfájlt, amit mindjárt meg is fogunk nézni, hogy mi van ebben a parancsfájlban pontosan benne. Most csak annyit csinálunk, hogy elindítjuk ezt a parancsfájlt. Egyébként, ha valakit informatikához jól értők, ez egy Python programnyelven megírt program, és ez egy Python környezet, amit itt egy speciális környezet, amit elindítottunk, és most el is kezdett futni a
Most elvileg elindul a
parancsfájl,
Chromium.
és elindul a Chromium, mert hogy ezt a Chromiumba indítja el a parancsfájlt, és akkor itt elindul a nemrég megújult felületű napi.hu-nak a mentése.
Ugye, amit itt látunk, hogy automatikusan görgeti végig, tehát ezt most nem Marci csinálja,
Igen.
ezt a görgetést. Ugye, ami azért fontos, mert a híroldalaknál gyakori megoldás az, hogy a képeket csak akkor tölti be a böngésző, hogyha a felhasználó legörget. Egyéb esetben csak a felső sávban levő képek töltődnek le automatikusan. Úgyhogy itt most sorban követi a kezdőlapon talált linkeket ez a Browser nevű robot, és görgeti végig az oldalakat. Na most, amíg ez itt dolgozik, ez 5 percig fog itt futni, addig a szövegszerkesztőt nyisd meg, légy szíves.
Megmutattuk, hogy nem csalás, nem ámítás, ez itt szépen csinálja a dolgát, és akkor most meg megnyitom a szövegszerkesztő programot. Egy grafikus
És ott, hogyha a lefelé
szövegszerkesztő.
nyilat nyomod meg, akkor ott lesz rögtön
Igen,
a fájlok között.
a grafi pálya, igen. Ha mi nem vagyunk hardcore Linuxosok, most a bemutatás könnyebbségének a kedvéért nem terminál ablakba nyitunk meg szövegszerkesztőt, mert így sokkal könnyebben át lehet látni
Hát
a
igen.
parancsfájl szerkezetét.
Nyilván itt is elég aprók a betűk, nem biztos, hogy mindenki el tudja olvasni. A lényeg az, hogy van egy ilyen viszonylag egyszerű szöveges állomány. Itt kell beparaméterezni a robotnak a működését. Ami ebből érdekes, hogy az első sor az egy azonosító, az adott aratási feladatnak az azonosítója. Utána a második sorban van egy időkorlát, most azt állítottuk be, hogy 300 másodpercig fusson, és aztán van ott talán a hatodik sor, ahol meg kell adni az URL címet, hogy honnan induljon el, és utána pedig vannak különböző feltételek, az egyik az a 12. sorban van, hogy a kezdőlaptól kezdve egy szintig kövesse a linkeket, tehát csak a kezdőlapon található híreket mentse le, ami pedig fölötte van ott egy bonyolult reguláris kifejezés, az pedig azt mondja meg a robotnak, hogy csak azokat a linkeket kövesse, amelyekben benne van egy sorszám. A napi.hu ugyanis sorszámozza a cikkeit, úgyhogy mi csak a cikkeket akarjuk lementeni ezzel az eszközzel, és ezért ott az a bonyolult reguláris kifejezés azt mondja meg, hogy csak olyan URL-eket kövessen a robot, amelyekben benne van ez a sorszám, azt hiszem egy 7-jegyű sorszám. Na most, ha visszakattintasz a Chromiumba, akkor talán még az ottan fut a háttérben valahol.
Most még fut, igen,
Jó.
mert még nem telt el
Igen.
az 5
De
perc.
addig is a kommandert is indítsd el, légy szíves.
Egyetlen dolgot mondanék, hogy itt ez a hibaüzenet, ez nem szabad, hogy eltántorítson minket. Ugye itt a böngészőnek egy speciális funkcióját használja, ami kikapcsol néhány biztonsági beállítást, de ezt így kell hagyni, mert ha ezt kikapcsolnánk, akkor nem tudna működni a program, tehát nem
Igen.
tudták irányítani a böngészőt. Így aztán most szépen itt dolgozik, és
Na most
akkor
fejezte be, úgy látom.
igen.
Na és akkor a Commanderben néz,
Jó.
vagy még dolgozik. A Commanderben
Szerintem
nézzünk
még
bele.
dolgozik, de
Jó.
még nézzük meg a Midnight Commander-be, hogy hova is dolgozik ez a program.
Ugye már említettem, hogy ezek a szoftverek túlnyomó részt WARC formátumban mentenek, ami a WebArchive-nak egy rövidítése, és ez egy nemzetközileg szabályosított konténer formátum, kicsit olyan, mint egy zip csomag, hogy mindenféle fájlt bele lehet rakni egyetlen egy fájlba. Itt most a baloldali ablakban az látszik, hogy ott létrejött egy mai dátummal létrejött egy WARC fájl, aminek a kiterjesztése még az, hogy open, vagyis ez a konténer még nyitva van. Ha majd lefut ez a 5 perces feladat, és utána még várunk egy pár másodpercig, akkor előbb-utóbb ez a WARC file, ez a konténer bezárul, és tömörítésre is kerül, tehát egy gzip tömörítés is lefut rajta, és utána majd azt fogjuk látni, hogy egy gz file keletkezett a végén. Itt még addig egy kicsit várnunk kell, amíg ez
Most
befejeződik.
már a gzip fájl áll elő, mert úgy látom, hogy a Chromium végzett, be is zárta magát,
Jó, akkor még
miután
egy pár
lehet
másodperc, amíg itt előáll maga
szikondamentes,
a zip file.
ha annyi türelmet kérünk, itt próbálom be.
De addig is a jobb oldali ablakban keresd meg a PVB nevű mappát, és addig beszélek arról, hogy ezt a konténert, tehát amiben most itt a lementett tartalom található, ezt ugye többfajta megjelenítő eszközzel tudjuk visszanézni. Az egyik ez a Python-os Wayback, vagy PVB, vagy magyarosan ejtve. És most, ha vissza akarjuk nézni ezt a lementett anyatartalmat, akkor az első lépés az, hogy be kell másolnunk, vagy be kell mozgatnunk ezt a gzip fájlt. Most már közben
Végzett
el is
is.
készült.
Igen.
Úgyhogy ott a mozgatás az F6-tal át kéne mozgatni oda a másik mappába. Oké. Okay. Csak az okéra kattints, így van.
Ja.
Tehát most ugye azt csináltuk, hogy bemásoltuk abba az alkönyvtárba ezt a lementett anyagot, amelyiket a megjelenítő szoftver használ. És ha most visszakattintasz a Chrome böngészőbe, és ott a másik fűre, ott a második fűre, akkor ez nem az a fű, akkor a harmadik fűre, a 99
Igen, mert
kellene,
a
igen, ez az.
999-es port az
Jó.
a PVP portja,
Tehát
igen.
itt látjuk magát a Python-os Wayback megjelenítő felületet. Itt lehet részgyűjteményeket definiálni, hát most a PVB nevű részgyűjteménybe menjünk bele, és akkor be kell írni az URL címet, hogy napi.hu, elég annyit beírni.
Ja,
A
igen.
HTTP se fontos, anélkül is működik. Oké. Okay. És akkor itt látjuk a mentéseket, és itt az április hónapra kell kattintani. Ugye ez csak egy ilyen tesztkép, tehát itt ugye csak a tesztmentések vannak, és itt a mai dátummal készült mentés az utolsó ott lent, igen.
És akkor itt látjuk, hogy valóban elkészült a mentés,
Így
még ez
van.
a felugó ablak is ugyanúgy megjelenik, amit el kell fogadnom cookie
Kicsit
beállításokkal.
görges lefelé, hogy lássuk, hogy a
Tehát itt
lent
igen.
levő képek is mind
De
elmentésre került.
nem falás, nem ámítás, ez egy nagyon jó hatékonysággal működik
Hát ott egy
ez
reklám hiányzik szerintem.
automatikus. Igen, vannak olyan grafikus elemek, főleg reklámok, amik hiányoznak, de itt is látunk egy hirdetést, aminek
Igen.
itt ki is van takarva a helye, de alapvetően a magát az információ értékét az oldalnak nagyon nagy hatékonysággal adja vissza. És ugye egy link távolságra megy, tehát ha rákattintunk itt egy linkre, akkor
Hát
még
most ne kattints rá, mert
de
ugye 5 perc alatt nem
igen,
mentette
de
le az
5 perc
összes
alatt
hírt.
nem. Igen. De azért kattintottam oda rá, hogy lássuk, hogy csak az elejéről mentett le. Tehát,
Hát
hogy
igen, ugye
ezt
nem is
akartam
biztos, hogy sorrendben halad.
megmagyarázni. Igen.
Nem figyeltük meg, hogy melyik híreket mentette. De a lényeg az, hogy ugye, hogyha hagytuk volna a hosszabb ideig
Én
futni,
ezért megfigyeltem amúgy.
akkor
Ezt
azt meg tudjuk nézni. Azt
elmentette.
meg tudjuk nézni, igen.
Erre emlékeztem, hogy ezt meg
Igen.
tudjuk nézni. Tehát amit 5 perc alatt be tudott járni, és itt is lehet látni, hogy a hirdetés néhány hirdetés kivételével teljesen jól megjeleníti a tartalmat.
Jó, akkor én most egy kicsit visszaveszem a szót meg a képernyőt, úgyhogy
Egy
add nekem vissza a jogosultságot.
pillanat, már is adom a jogosultságot. Elvileg visszaadtam a jogosultságot.
Még nem,
Igen, mert
még nem
még
látszik.
külön le kellett okéznom. Jó, rendben. Most átadtam.
Igen, oké. Akkor visszaveszem a képernyő megosztást. De, és téged meg arra kérlek, hogy addig állítsd le a Browser dashboardot.
Igen.
Tehát ugye megnéztük ezt a virtuális gépet, itt a prezentációban is van róla egy képernyőfotó, hogy hogyan indítunk el parancsmódban egy ilyen aratási feladatot, és itt látjuk ugye a Browser dashboard felületét, ahol a mentéseket lehet böngészgetni. Itt pedig látjuk a PVB-ben ezeket a mentéseket. Most ezt megmutatom a valódi szerverünkön is, itt közben, hogy ott hogyan jelennek meg ezek a mentések. Jelenleg 18 féle magyar hírportált mentünk napi gyakorisággal, ami azt jelenti, hogy minden éjszaka elindulnak ezek a browserek, több szálon, tehát több példányban futtatjuk őket. Ezt igazából tavaly ősszel kezdtük el, tehát tavaly ősztől vannak rendszeresebb mentéseink. Itt most megmutatok egy 2020 novemberi állapotot, mondjuk a napi.hu-ról, tehát akkor még így néztek ki az aktuális hírek. És ezt a gyűjteményt, ezt teljes szöveggel is leindexeljük, úgyhogy most arra is mutatok egy példát, hogy mondjuk beírok egy ilyen kereső kérdést, hogy kínai vakcina biztonságos. Ugye a kínai vakcinát azt idézőjelek közé tettem, mint kifejezést. Ez a SolarWinds nevű kereső szoftver, ez pedig a dániai könyvtárnak a fejlesztése. Ez képes ezeket a vargfájlokat teljes szöveggel leindexelni és visszakereshetővé tenni. Van benne emellett még képkereső funkció is, és egy csomó egyéb nagyon okos adatelemző lehetőség. Hát pillanatnyilag csak ezt a híroldal gyűjteményt indexeljük a zárt archívum esetében, mert a teljes gyűjteménynek a leindexelése az túl sokáig tartana, ahhoz még be kell szereznünk majd SSD tárolókat, hogy az kellően gyors legyen. Itt azt látjuk, hogy van 1167 találat erre a keresőkérdésre, és itt bal oldalt lehet szűrni például szerverek szerint, vagyis periodikus, illetve kiadvány szerint, periodikák szerint. Mondjuk most a portfolio.hu-ra szűröm ezt a talált listát, ott van 59, és aztán itt van, amelyikre rákattintok, és akkor vissza tudom nézni ugyanúgy a mentést ebben a SolarWinds-ben is. Tehát a SolarWinds is képes megjeleníteni a lementett vargfájlokban tárolt anyagokat. Itt ugye a prezentációban is van egy milyen minta példa róla. Ja, még annyit megmutatok itt az eredeti oldalon, hogy van itt például egy ilyen funkció is, hogy Toolbox, amiben tudok például link térképet generálni. Mondjuk a portfolio.hu-ról. Tehát meg tudom nézni, hogy ez a hírportál milyen más webhelyekre hivatkozik az interneten, illetve rá milyen más webhelyekről hivatkoznak. Tehát itt látjuk ugye ezt a hálót, ami mutatja azt, hogy itt a piros az a portfolio.hu, és akkor a többi csomópont pedig azok a helyek, ahonnan linkek mutatnak rá, és ugyanígy lehet a bejövő linkekről is csinálni egy ábrát, tehát hogy erre a hírportálra honnan hivatkoznak az interneten leggyakrabban. Nyilván ez ugye csak abból az gyűjteményből dolgozik, ami a mi zárt archívumunkban megtalálható. Hát látszik, hogy eléggé népszerű, elég sok hivatkozást mutat rá. Nos, a következő szoftver, amit bemutattunk, az az ArchiveBox nevű alkalmazás lesz, úgyhogy ez megint visszamegyünk a virtuális gépre. Visszaadom Marcinak a jogosultságot.
Közben megkaptam a jogosultságot. És
az ArchiveBox az egy egyszemélyes projekt, nem olyan rég fedeztük föl. Egy amerikai informatikus fiatalember csinálja, aki egy ideig Kínában élt, és ott nagyon zavarta az, hogy ott egy csomó internetes szolgáltatás cenzúrázva vagy tiltva van, és hogy hozzáférjen ezekhez, kitalált egy ilyen archiváló szoftvert, amivel le lehet menteni web helyeket, és utána el lehet küldeni mondjuk a kínai barátainak, hogy meg tudjanak nézni olyan oldalakat is, amelyeket egyébként nem tudnának megnézni otthonról. De természetesen ez az alkalmazás arra is jó, hogy webarchívumot hozzunk létre a segítségével. Mindjárt meg fog jelenni az adminisztrációs felület hozzá, hogyha elindulnak itt a háttér folyamatok, itt van. Annyit mondanék itt előjáróban, hogy ez több szoftvert is integrál, például benne van a Véget nevű szoftver, ami a Linuxon egy ilyen alap fájletöltő alkalmazás, aki Linuxot használ, az biztos ismeri, de benne van a YouTube Downloader, ami YouTube és egyéb videók letöltésére szolgál, és így tovább. Itt azt látjuk, hogy korábban miket mentegettünk ezen a virtuális gépen, hát ugye ezek is csak ilyen tesztmentések, és ha most belépsz ott a ad gombra, illetve az adminisztrátori felületre, először.
Ezt próbálom
azaz
aktiválni.
Oké. Hát ez az adminisztrátori felülete, és itt az add gombra ott a bal szélső menüpontra kell majd kattintani, középtájon. Azaz. Itt. És akkor itt tudjuk paraméterezni a mentést. A HTTPS címet írt be, légy szíves. Kettős pont per, és az nlc.hu, ez a nőklapja kaféja, ezt fogjuk most lementeni. És akkor a többit meg átadom neked a szót, hogy akkor ott még átkezd be.
Ugye megint azt kell eldöntenünk, hogy milyen mélységben akarunk archiválni, ugye itt most mi a nullánál maradunk, mert nagyon sokáig
tartana. Nem fogtál meg. Egész jó, nem. Nem van melegedben.
Zsuzsa, ha lehet, akkor kapcsolja ki a mikrofonját. Köszönjük szépen. Tehát itt megint a mélységet állítjuk be, és ugye itt tudjuk beállítani azokat a funkciókat, amiket szeretnénk a mentéshez használni. Itt ugye beszélt Laci a végetről, beszélt arról, hogy nem, arról nem tett említés, de van egy ilyen obszívülés a programnak, hogy egy honlapot próbáljon egy egyetlen fájlba elmenteni, akkor van ilyen PDF-be, meg screenshotba történő mentés, meg vannak ilyen különböző más speciális mentési módok is, amiket különböző célokra lehet használni, ugye a média elemek mentése, amit itt látunk. És egyetlen opciót nem ikszelek be, az árkádfontolgot, mert most nem szeretnénk azt, hogy az internet árkád részére legyen továbbítva a mentés, amit készítünk. És ha ezeket az opciókat kiválasztottuk, akkor rákattintunk erre az Add URLs and Archive gombra, és akkor így indul el maga a mentési folyamat. És itt ugye ezetleg ez is egy csak parancsolva futó program, aminek azért, mint látható, azért jóval szofisztikáltabb kezelőfelülete van a Roslernek vagy a PBB-nek. Tehát itt alap parancsolókat kiír, hogy milyen utasításokat futtat, amiket most kiadtunk. Egyébként terminálon lehetne ezt követni is. És ha most visszamegyünk Archiveboxnak a főmenüjébe, akkor ott fog majd feltűnni, amikor még lesz.
Igen, de addig is meg tudjuk nézni a múlt heti mentést, nem biztos, hogy ezt most végigvárjuk.
Van, tehát itt egy múlt héten, egy múlt heti K.I.S. tanfolyamunk alkalmával is bemutattuk ezt a programot, és csináltunk egy mentést, és akkor itt szépen meg lehet nézni, hogy előállt egy bark file a végetnek a segítségével. Elvileg előállt volna egy single file is, amit nem tudjuk, hogy miért nem állított elő a program, itt valami bug lehet benne, vagy még lehet.
Hát az a modul még hiányzik valószínűleg.
Valamit még pluszba konfigurálnunk. Ugye az archive-olgot eleve nem kértük, akkor itt el lehet jutni az eredeti oldalra, élő oldalra, hogy megnézzük, hogy mi a mentésnek az alapja. Itt látjuk, hogy milyen PDF outputot állított elő a program, PDF kimenetet, bocsánat, magyarosabban. Itt az, hogy a kezdőlapról milyen képernyőkép készült, itt látnánk a két kimenetet HTML formátumban, de valami ok miatt ez sem készült el, illetve itt egy olyan formátumban látnánk, ami az olvashatóságot biztosítja, tehát nem a design elemekkel koncentrál, hanem a tartalomra, és van még egy ilyen speciális megjelenítést lehetőbbé tévő belkéri funkció. Tehát ezt tudja az HKBox, és itt kiírja, hogy két, amit látunk is, hogy két mentési folyamat elkészítési között hibában látjuk, hogy 139 meg a terjedelembe készült el a mentés, és hogy most nem tettünk hozzá címkéket. Itt a státusza, hogy állt, és hogy 9 tartalom elem volt, ami
hát ez még egy nagyon fejlesztés alatt levő verzió, ja. Egyébként 0.54-es verziónál tart, úgyhogy még bizonyos funkciók nem működnek benne egészen jól. Addig még a Commanderben nézzük meg, hogy hova teszi ezeket a fájlokat.
Már is átváltak a Commanderbe.
Ugye ott, hogyha megkeresed az Archivebox alkönyvtárat.
Igen, csak vissza kell navigálnom egy pillanat. Igen. Tárba, és akkor
most tudjuk. Ott az A betűnél lesz valahol. A betűt keres.
Nem, de teljesen visszamentem a rútba, azt nem kellett volna.
Akkor a baloldali ablakba menj vissza, menj át a baloldali ablakba.
Egyszerűbb
ott, így. Ott meg fogod találni.
Így.
Igen.
Egyszerűbb megmutatni, elnézést.
És akkor ott van egy archive nevű alkönyvtár,
és
abban vannak a mentések, és ha ott belemégy.
Itt van a március 31, meg a készülő április 6.
A márciusit nézzük meg.
És akkor a márciusit megnézzük, és akkor itt sorakoznak szépen, hogy milyen kimeneteket állított elő. Itt látjuk a screenshotot, látjuk a PDF-et, látunk egy JSON file-t, ami előállt a metaadatokból, látunk egy index.html file-t, meg a metaadatok az indexelő fájlját. Itt meg tudjuk nézni a work file-t, ami előállt ugye a véget programnak a segítségével. Itt mindenfajta aloldalakat talált még, amiről
így van, tehát innen lehet aztán átemelni az archívumba a végleges helyre itt van azt a formátumot, amit meg akarunk őrizni.
HTML-ben. Tehát itt lenne a média, ha lett volna olyan média anyag, amivel elboldogul.
Hát ugye a médiába külön a videókat teszi.
Igen. És akkor itt van még egyfajta szöveges mentési, meg metaadatmentési forma ez.
Ugye külön kigyűjti a szöveges tartalmat a weboldalakban, amit le is indexel, és szövegesen is visszakereshetővé tesz. Úgyhogy ez egy elég komplex kis keretrendszer, amit többfajta eszközt integrál. Ezt még fejleszgetik, és megcsinálják azokat a modulokat, amik be vannak tervezve, akkor ez egy nagyon jó kis felhasználóbarát rendszer lesz kisebb gyűjteményekhez. Ezt mi valószínűleg nem fogjuk használni, de ha valaki abban gondolkodik, hogy hogy tud akár magáncélra, akár az intézménye számára egy ilyen kisebb webarchiumot összerakni, ahhoz például ez egy jó választás lehet.
Igen, illetve erre a célra használjuk, amit Laci mondott, hogy nekünk az is célunk, hogy másokat is bátorítsunk arra, hogy belevágjanak akár intézményi, akár magánéletlődés szintjén webarchiválásba, és akkor tudunk ilyen programokat ajánlatni, ami ebben segítséget nyújthat.
Így van.
A későbbiekben. Tehát ez még egy kiforgatlan környezet, de nagy lehetőségek rejlenek benne. Ezzel lehet összefoglalni.
Van.
Tudni kell róla. És akkor most beszélsz néhány szóval a koniferről?
Így, igen.
Rendben.
Úgyhogy légy szíves, add vissza nekem a képernyőt.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy visszaadjam el. Visszaadtam.
Oké. Okay. Pillanatra még ide visszamegyek. Tehát ugye, amit most megnéztünk, az a Archivebox nevű keretrendszer volt, ami szintén egy ilyen Linuxos rendszer. És ugye, ha rendesen elengedtük volna a robotot, tehát azt mondtuk volna neki, hogy kövesse a linkeket, akkor ezt a képet láttuk volna, amit itt a kivetítő mutatok. Vagyis, hogy szépen követni a linkeket a kezdőlapról lefelé haladva, és megpróbálja bejárni ezeket a megadott mélységig. Ugye a webes felületen csak maximum egy szint mélységig lehet követni a linkeket, de van hozzá parancsmódú interfész is, tehát parancsok formájában is lehet vezérelni ezt a robotot, és akkor ott lehet nagyobb mélységet is beállítani. A következő szolgáltatás, amit bemutatnék, az a Conifer nevű, ami szintén egy amerikai intézményhez kötődik, ez a Rhizome nevű ilyen non-profit szervezet, amelyik hát elsődlegesen ilyen művészeti alkotásokkal foglalkozik, hagyományos művészeti alkotásokkal is, ha jól tudom, de digitálisokkal is, és a digitális alkotások esetén merült fel az az igény, hogy ezek a meglevő archiváló szoftverekkel nem nagyon őrizhetők meg. Mégpedig azért nem, mert nagyon sok interaktív elemet tartalmaznak, vagyis hát a felhasználók közreműködése kell ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen animációt, vagy valami egyéb ilyen interaktív weboldalt rendesen végig lehessen nézni, be lehessen járni, el lehessen indítani, és erre fejlesztették ki azt az eszközt, amit eredetileg webrecordernek hívtak, és most már ketté vált a fejlesztés, van a webrecorder, ami az asztali változat, majd azt is mindjárt megmutatjuk, és van a Conifer, ami az online változat, az a coniferrizon.org címen érhető el, és itt bárki regisztrálhat, úgyhogy én most itt a személyes azonosítommal fogok belépni. Ingyenesen 5 GB tárhelyet adnak, felhőtárhelyet, ahol is a lementett WARC-fájlok tárolhatók, de természetesen ezeket a fájlokat le is tudjuk tölteni a saját gépünkre, és akkor innen letörölhetjük, tehát hogyha elfogy az 5 GB, akkor minden további nélkül lehet ugye letölteni, letörölni, és akkor folytatni az archiválást. Tehát, hogyha letöltöttem, akkor ugye felszabadíthatom ezt a tárhelyet. Na most itt egyrészt azt látjuk, hogy vannak korábbi mentések, amelyeket ezzel a Conifer nevű szoftverrel csináltam. Például itt van ez a Rákóczi Ferenc emlékévnek a Facebook oldala. Ugye a Facebook az tipikusan egy olyan felület, amit nem lehet hagyományos robotokkal lementeni. Ugye a Facebookon úgy jelennek meg a tartalmak, hogyha a felhasználó lefelé görget, és azt még a browser se tudja leutánozni, és hát ugye itt ráadásul rá is kéne kattingatni azokra a posztokra, azokra a bejegyzésekre, amiket itt a felhasználók tettek. Tehát igazából itt ott kell ülni valakinek, aki kattingat. Na most erre jó ez a Conifer vagy WebRecorder nevű eszköz. Ugye a WebRecorder név az arra utal, hogy kicsit úgy viselkedik ez a szoftver, mint egy hagyományos videomagnó vagy videokamera, hogy azt veszi föl, amit megnézek. Tehát azokat a weboldalakat fogja csak eltárolni a WARC-fájlban, amire rákattintottam, vagy amiket végiggörgettem. Úgyhogy itt például azt látjuk, hogy itt a Rákóczi emlékével kapcsolatos Facebook oldalról csináltam annak idején egy ilyen mentést ennek a programnak a segítségével. Szóval, ha visszamegyek ide a kezdőlapra, akkor itt ugye lehet gyűjteményeket definiálni, csinálok most mondjuk egy Network Shop nevű gyűjteményt, és el lehet indítani egy aratási munkát, tehát egy jobot gyakorlatilag. Hát most az egyszerűség kedvéért én is azt fogom mondani, hogy a http napi.hu-t fogom behívni. És akkor itt majd azt fogjuk látni itt a bal felső sarokban, hogy növekszenek a számok, tehát ahogy folyamatosan törti le a fájlokat erről a szerverről, úgy nő itt a szám a bal felső sarokban, most már közel 3 megabájtnál tart. Tehát ahogy jönnek le a fájlok a szerverről, úgy folyamatosan menti. Természetesen, ugye, ahogy említettem, csak azokat a cikkeket fogja lementeni, amelyekre rákattintok, tehát itt nincs beépített robot, ami automatikusan követi a linkeket, tehát nekem kell végigkattingatni, nekem kell eldönteni, hogy mik azok a oldalak, amiket szeretnék megőrizni. Ez jó is, meg rossz is. Ugye olyan szempontból jó, hogy itt nagyon precízen lehet beállítani, hogy mi kerüljön az archívumba. Tehát például, hogy említettem, esemény alapú gyűjteményeknél csak adott témával foglalkozó cikkeket mentünk le, és akkor azt ezzel az eszközzel lehet a legpontosabban megcsinálni. Nem fordulhat elő az, hogy a robot elkalandozik és lement sok-sok gigabájtnyi olyan tartalmat, amit nem szeretnénk. Olyan szempontból viszont nem jó, hogy ugye itt valakinek ülni kell mellette, és akkor kattingatni, meg görgetni kell. Van benne egy autopilot funkció, ami annyit csinál, hogy automatikusan végiggörgeti az oldalt. Ez mondjuk blogoknál nagyon hasznos, mert a blogok azok nagyon hosszúak tudnak lenni, és akkor sokáig tart maga a görgetés is, tehát olyan szempontból hasznos, de nyilván, ahogy említettem, nekünk kell kattingatni, és eldönteni, mik azok a cikkek, amiket szeretnénk az archívumba beletenni. Itt mutatok két példát, hogy ugye a Rákóczi gyűjteményhez hogyan csináltuk a Koniferrel ezt az archiválást, és itt vissza is lehet nézni ezt a lementett cikket az archívumba, mindjárt oda kattintok. Ugye itt a gyűjteményben lehet kategóriák dokumentumtípus szerint szűrni, és hogyha dokumentumtípus szerint szűrök, akkor például kapok egy ilyen találati listát, és akkor itt meg lehet nézni mondjuk ezt a cikket, amit az Újkor nevű internetes magazinból mentettünk le, és vissza lehet nézni a Pythonos Wayback megjelenítő felületén például. Így jelenik meg. Tehát itt is ugye valamilyen interaktív térképek meg ilyesmik, azok úgy látszik, hogy nem mentődtek le rendesen. Metadatokat is csinálunk, vagy itt ugye az előbbi képernyőn is látszott, hogy metadatokat is készítettünk ezekről a mentésekről. És ugye így lehet visszanézni. Most a következő eszköz, amit bemutattunk, az ebben a prezentációban nincs benne, úgyhogy most megint visszaadom Marcinak a képernyőt, és ő bemutatja a WebRecorder-nek a desktop változatát, amit szintén a Linux-os gépen fogunk bemutatni, mert ott gyorsabban fut, mint a Windows alatt. Majd a mikrofont kapcsold vissza, Marci.
Igen, csak nem akartam, hogy keresztbe beszéljünk, azért kapcsoltam ki, és akkor most megint indítok egy megosztást, és visszatérünk erre a már jól ismert felületre, és akkor itt a Laci által említett WebRecorder desktop nevű programot indítjuk el, amit, mint ugye elhangzott már, mások fejlesztenek, már nem a Ryzen fejleszt, hanem egy nagyon lelkes magánfejlesztői csapat, Ilya Krémerék állnak mögötte. És itt van néhány olyan dolog, amire külön... Ugye, ha ránézzünk a felületre, akkor első pillanatásra azt érzékeljük, hogy ilyen nagy különbség nincsen. Hát így itt is létre tudunk hozni gyűjteményeket, itt van ez a Network Shop 2021 nevű gyűjtemény, és akkor ide be tudunk írni, itt ki tudjuk választani, hogy ebbe a gyűjteménybe mentsünk, és akkor itt meg tudjuk adni, hogy melyik oldalról mentsünk. Itt, ha jól emlékszem, akkor abban állapodtunk meg, hogy a wmn.hu-val készítünk egy mintamentést, és akkor, ha ide rákattintunk a Start Capture-re, akkor megint ilyen videó makrószerűen, még ez a piros recording gomb is stimmel. Ugye itt is lenne arra lehetőség, hogy bekapcsoljuk az autopilot funkciót, és akkor automatikusan görgessen le az oldalon, ameddig föl tudja dolgozni az adatait, ha már betöltődött teljesen a program. Itt ezt ki is próbálhatjuk, de még az oldal betöltés alatt áll, azért is nem kattintottam hamarabb rá, mert amíg az összes elembe nem töltődik a böngészőbe, és most lehet elindítani az autopilotot. És akkor itt próbál egyfajta automatikus scrollozással eredményt. És akkor itt azt mondja, hogy végzett, akkor ide kattintunk, és akkor még ha esetleg valami kimaradt, akkor kézzel lehetne még. De akkor most itt le is állítjuk a felvételt, ugye ide rájövünk a recordingra, az egérrel akkor átvált, és felajánlja a stop gomba felvétel leállításának a lehetőségét, és akkor itt a gyűjteményünkbe meg is jelent ez a mentés, amire rákattintunk. Ide jövünk, és akkor itt már a beépített böngésző jelenik meg, és láthatjuk, hogy mit mentettünk le. Ez elvileg videóanyagokat is képes menteni, most már van az idő, erre nem térünk ki, de nem mindig képes a beépített böngésző, például YouTube videókat visszajátszani. Ezzel is tettünk kísérleteket, ezt el lehet mondani. De van még néhány olyan dolog, amit itt érdemes megemlíteni a web recorder kapcsán, méghozzá azt, hogy ez képes, ha visszajövünk, megmutatom, hogy ennek van egy olyan opciója, hogy egy mobileszköz emulációt is képes bekapcsolni. Tehát olyan oldalakhoz hozzáférünk, amik mobileszközökre vannak optimalizálva, és ugyan picit furcsán mutatnak képernyőn a megjelenítése, viszont mentés szintjén nekünk az nagyon fontos, hogy az ilyen mobil eszközökre optimalizált oldalak az is hozzá tudjunk menteni, és mentést tudjunk indítani. Itt a nemzeti sport oldalát választottam ki azért, mert itt elég nagy a kontraszt az általános desktop alapú felület, illetve a mobil felület között. És akkor itt szépen látjuk, hogy ez az a mobil felület, amit a mobil böngészőn keresztül lehet látni, és akkor itt szépen el lehet indítani a mentést, és látszik, hogy egymás után szépen tehát ezt szerettem volna még a recorder kapcsán mutatni, és akkor itt leállítjuk, és akkor itt ugyanúgy megjelenik a bűtelénben ez a mentés. És akkor lehet még itt ezeket az elmentett oldalakat, illetve gyűjteményeket exportálni, lehet egyes elemeket törölni, lehet akár bele is importálni elemeket, hogyha a beépített böngészővel szeretnék. Tehát ez sem használható nagy tömegű mentésekre, de amikor valamivel végképp nem boldogulunk valamilyen folyóirat oldalnak, vagy hiódalnak a mentésével például, és csak bizonyos részek ellenének belőle, akkor ezzel is érdemes tenni egy próbát. Mert egyébként, és ha kifejezetten elégényeink vannak, hogy mondjuk egy mobil interfészen megjelenő oldal szeretnénk, akkor ez erre is kiválóan.
Igen, és ami még szintén egy nagyon hasznos funkció, ami a Conifer online változatában nincs benne, pedig nekünk nagyon fontos, hogy van úgynevezett preview üzemmód, hogyha még visszakattintasz egy kicsit, vagy rákattintasz a new sessionre, ott ugye van egy olyan gomb, hogy preview, ezt nem fontos most kipróbálni, de ott a start capture mellett, aminek az a lényege, hogy úgy is be lehet tölteni egy weboldalt, hogy nem kezdi el rögtön lementeni, ami pedig azért hasznos, mert lehetőség van arra, hogy bejelentkezzünk olyan felületekre, amelyek jelszóval védettek. Tehát először preview módban betöltöm az oldalt, bejelentkezem mondjuk a Facebookra, és utána nyomom meg csak a capture gombot, és onnantól kezdve kezdi el rögzíteni a tartalmat.
És azért fontos ez, mert így a beegyezési adatok nem lesznek tárolva a barfájban, tehát adatvédelmi igen. Szempontok miatt nagyon jó ez a funkció, hogy ezt így meg lehet csinálni. Nagyjából én ennyit gondoltam a
Igen.
web recorder desktopról elmondani, és akkor még két olyan program maradt, a replay webpage, illetve az AKL webpage, ezek szorosan egybe tartoznak egyébként, ezt a három programot ugyanaz a fejlesztői csapat gondozta, készíti. A replay webpage-el azzal varfájlokat lehet visszanézni. Tehát itt ez egy rémegyszerű művelés volt, kiválasztja az ember a fát, amit vissza akar nézni, betölti a webarchívumba, utána a kis idejűleg gyűjtemények állnak elő, illetve a wordfile-ok tűnnek fel, és akkor ebbe a gyűjteménybe van ez a rengeteg különböző fájl. Itt ugye néha elég nehéz kiválasztani azt, ami a valódi kezdő oldal, és amire itt ugye a könyvtári intézet oldaláról készült a mentés, és itt is látni, hogy micsoda bonyolult tartalom szerkezettel van dolgunk, amikor tart meg.
Igen, na most én ezt azért megmutatnám a Windows-os változatban, úgyhogy add vissza nekem a képet, légy szíves.
Visszaadom a képet, illetve a prezentációnak a lehetőség. Parancsolj.
Kösz. És akkor, amit itt szeretnék demonstrálni, az, hogy hogyan tudunk például Instagram oldalakat menteni ezzel az Archive Webpage nevű szoftverrel, ami, ahogy az előbb láttuk, Linuxon is, meg ahogy én most a képernyőben mutatom, Windows alatt is működik. Tehát itt is csinálok először mondjuk egy Network Shop nevű gyűjteményt. És akkor itt van egy ilyen kis kék gomb, ezzel lehet elindítani a felvételt. És itt most beírom a Színház folyóiratnak az Instagram oldalát. Ugye, ahogy említettem, nagyon sok kiadványnak nem csak honlapja van, meg esetleg blogja, hanem van neki Facebook vagy Instagram oldala is, amit szintén érdemes lenne megőrizni. Itt is lehet látni, hogy már be van építve ez a preview mód, tehát megtehetném azt, hogy először csak ilyen előnézeti módban lépek be, és bejelentkezek, de ezt én már itt korábban megtettem, úgyhogy ezzel most nem töltöm az időt. És akkor itt most nyit egy új ablakot, és elkezdi betölteni ezt az Instagram oldalt. Itt jobbra fönt lehet látni, hogy hány megabájtnál tart, hány URL címről hány fájt töltött le. És ha most itt elkezdek görgetni lefelé az oldalon, akkor fogjuk látni, hogy folyamatosan nőnek ezek a számok, ahogy haladok előre, és töltődnek be az újabb és újabb képek. Ezzel videókat is lehet rögzíteni, és többnyire vissza is tudja játszani, tehát ezekkel az Instagramos videókkal nincs olyan probléma, mint a YouTube-os videók esetében. Ezek lementhetők és vissza is játszhatók. Természetesen itt megint arról van szó, hogyha szeretném a nagyméretű képeket, meg az esetleges kommenteket is letölteni, meg például az ilyen képsorozatokat is, akkor valakinek itt kell ülni, és végig kell kattingatni ezeket a fájlokat, vagy ezeket az oldalakat, ahhoz, hogy ez is belekerüljön az archívumba. Ugye vannak ezek a képsorozatok is, például ez, ahol ugye még magán a képen belül is lehet lapozni, és akkor ott még további képekhez lehet eljutni. Most erre én csináltam egyébként egy billentyű makrót, tehát Windows alatt nem muszáj végigülni, hanem automatikusan is végigmegy, de például a videókra általában rá kell kattingatni, hogy azok is elinduljanak, hogyha szeretnénk a videókat is megőrizni. És amikor úgy gondoltam, hogy lementettem azt, amire szükségem volt, akkor itt a stop gombbal meg tudom állítani, majd pedig, ha visszamegyek a kezdőképernyőre, akkor itt már meg is jelent, tehát most 31 megabájtot mentettem le, amit letölthetek, WARC formátumban, meg ZIP WARC formátumban is. Most én ezt a zippelt WARC formátumot választom. Elmentem itt a letöltések mappába, és ha becsukom ezt az egészet, és visszamegyek a Vissza tudok menni egy pillanat a kezdőképernyőmre. Itt vagyok. Akkor a replay webpage-el megpróbálom ezt visszanézni. Addig ezt elindítom. Tehát a replay webpage meg az archive webpage az tulajdonképpen két egymással összefüggő szoftver. Az egyik az archiválásra, jó, a másik pedig a WARC vagy a zippelt WARC fájloknak a visszanézésére használható. És hogyha majd ez itt megjelent, akkor itt ugye ki kell választanom a letöltések mappából ezt a fájt. Mondjuk ezt egy korábban kiexportált fájt, és akkor itt vissza tudom nézni ezzel az eszközzel. Ennek is van egyébként egy online változata, amivel a böngészőből is visszanézhetők ezek a WARC fájlok. Meg persze fel is lehet telepíteni egy szerverre, és akkor onnan is lehet szolgáltatni. Ezt mi nem csináltuk meg. Hát itt azért lehet látni, hogy például a magyar ékezetes betűkkel problémája van. Hát azokat nem jeleníti meg rendesen. Nem kezeli le itt a magyar karaktereket. De ezeket a WARC fájlokat egyébként belül tudjuk tölteni a saját raktárunkba, és akkor ott a Pythonos wayback-kel is visszanézhetők. Ott például már nincs ez az ékezet probléma, tehát az előbb emlegetett PVB az korrektül kezeli ezeket az ékezet problémákat is. Úgyhogy még egy pillanatra itt visszamegyek a prezentációmhoz. Tehát ugye itt mutattam be, hogy hogyan lehet az archive webpage-el menteni, és hogyan lehet visszanézni. Talán ez most a legkorszerűbb eszköz, amit bárki kipróbálhat Windows alatt, ez az Archive Webpage és a megjelenítő szoftver hozzá. Ez Windowson is gyorsan fut, és nagyon kényelmesen lehet használni. Na és akkor befejezésképpen még azt arra mutatnék egy példát, hogy hogyan kapcsolódik össze a webarchívum az EPA-val. Ugye emlegettem már, hogy van nyilvános archívumunk is, ami elérhető a honlapon, amelyben vannak periodikák is, és például itt van az Iskola Kultúra nevű kiadvány, amit itt vissza lehet nézni a nyilvános gyűjteményben, és itt megtalálható ennek a metadat rekordja, ahol ugye ott vannak az EPA-ban levő verziók, az EPA is több verziót őriz ebből a kiadványból, úgyhogy itt össze vannak kapcsolva a webarchiumhoz tartozó linkek és az EPA-ban levő linkek, illetve magában az EPA-ban is, hogyha ott kikerestük ezt az Iskola Kultúra folyóiratot, akkor itt alul van egy ilyen sor, hogy mi a URL, ugye ez a Magyar Internet Archívumnak a rövidítése. Itt egy kattintással meg lehet találni a webarchívumban levő változatot. Úgyhogy egyelőre ilyen módon van összekötve a két szolgáltatás, de hogyha itt most az OSK-n belül megújul majd a digitális gyűjtemény, akkor reményeink szerint ennél jóval közvetlenebb kapcsolat lesz, tehát valamiféle közös adatbázist kell majd ezekről a online periodikákról készítenünk, amiben belekerülnek ugyanabba az adatbázisba az EPA-nak az adata is, meg a webarchívumnak az adata is. Hát az EPA-val kapcsolatban majd Eszter fog szünet után részletesebben beszélni, de most még van egy pár percünk, hogyha vannak kérdések, akkor azt örömmel várjuk, csak a mikrofont be kell hozzá kapcsolni. Vagy akár itt a írásos chatben is, hogyha valakinek van kérdése, akkor azt még gyorsan meg tudjuk válaszolni. Ha nincsen, akkor én javasolnék egy szünetet, és akkor szerintem olyan 3:43-kor, tehát egy olyan bő 15 perc körülbelül, tehát
igen,
az úgy jónak tűnik, ugye? Tehát 3:43-kor, 14:45-kor folytatjuk, és akkor már Eszteré lesz a kép és a hang, úgyhogy át is adom neki már most rögtön, mielőtt elfelejt.
Köszönöm.
Oké, akkor most egy kis szünet, addig kikapcsoljuk itt a kamerát, meg a mikrofont.
Hát tanítom magam, meg kikapcsolom a videót, azt nem szeretném.
Itt vagyok.
Ja. Na, még egy fél percet várjunk szerintem.
Pillanatra csak. Nem tudom, hogy itt.
Addig szerintem oszd meg a képernyődet.
Igen, azt nézem, hogy ahhoz, hogy látszódjon minden, mert a PowerPoint-ot látom, a Command-et látom.
Hát ott a legelső az akkor az teljes képernyőt osztja meg, és akkor bármelyik ablakot nyitod meg, azt fogjuk látni.
Jó, akkor az lesz.
Ha egyszerre csak egy ablakot szeretnél, akkor mindig ki kell választani az adott ablakot, utána megszüntetni a megosztást, kiválasztani a következőt.
Megosztom akkor ezt.
Oké. Okay. Most így látjuk.
Csak itt a PowerPoint-on.
Na hát akkor remélhetőleg mindenki visszaért, aki szeretné követni ezt a második részt, és akkor átadjuk a szót Eszternek.
Köszönöm szépen. Előre is elnézést kérek, az első ilyen előadásom, hogyha problémák lesznek, de egészen csárdias a hangulat, úgyhogy nem hiszem, hogy valaki is leharapná a fejemet érte. Jól hallani, amit mondok? Azt még megkérdezem.
Teljesen jó.
Jó. Tehát akkor
teljesen jó.
Folytatnám a Laci és a Marci előadását. Én viszont az EPA-ra fogok koncentrálni. A letöltött bármilyen úton, módon, akár a bemutatott szoftverekkel, akár más úton letöltött dokumentumoknak az EPA-ban való feldolgozásával. De először is nagyon röviden, hogy mi az EPA. A 2004-ben azzal a céllal jött létre a meg kistestvéreként, hogy a folyamatokra koncentrálva próbáljon meg egy nyilvántartást, majd később a feldolgozás során a kollégák úgy döntöttek, hogy akár archiválásra is alkalmas lehet. Ezzel létrejött ez a szolgáltatás, amelynek célja, hogy nyilvántartsa az online elektronikus folyamatokat, és minél stabilabb szakmai támogatást és hozzáférést és biztosítson azoknak a kiadványoknak, amelyek hozzájárulnak, hogy archívumba kerüljenek. Az EPA-ba kétféle, ahogy mondtam is, kétféleképpen kerülhetnek anyagok, vagy visszamenőlegesen digitalizált anyagok, vagy pedig a kuráns online tartalmak. A visszamenőlegesen digitalizált anyagoknál a feladatunk az archiválás, a megőrzés és a szolgáltatás. Ezek jellemzően a régi digitalizált anyagok, OSK-s forrásból, de egyre többször van az, hogy a kuránsen megjelenő forratoknak a szerkesztőségeitől visszamenőlegesen is kapunk engedélyt az archiválásra, és ilyenkor külső forrásból is érkezhetnek 5-10, de akár 20, és volt már rá például, hogy 30-40 éves állományrészek is, amelyeket ugyanúgy archiválunk és megőrzünk, valamint a nyilvánosság számára szolgáltatunk, mint a kuránsen megjelenő múlt havi vagy tavalyi számokat. Az online tartalmaknál nem esik ölünkbe az anyag, nekünk is fel kell térképeznünk, hogy mi található meg az interneten. Ez többféleképpen történhet, bele is botolhatunk, szerkesztőségek is megkeresnek már minket szép számmal. Az EPA ilyenkor nyilvántartásba veszi a folyamatokat. Ez a nyilvántartó funkciója, az adatbázis funkciója az EPA-nak, és amikor a szerkesztőséggel megegyezést tudtunk kötni az együttműködésről, akkor archiváljuk és megőrizzük és szolgáltatjuk ugyanúgy, mint a visszamenőlegesen digitalizált anyagokat. Itt az EPA-nak a nyitó oldaláról csak egy képernyőfotó. A munka a PowerPoint többi részében a jogtörténeti szemlével és a borszemjankón keresztül fogom bemutatni a munkafolyamatokat. Itt az EPA-nak a jogtörténeti szemléhez kapcsolódó kiadvány oldala. Itt látható, hogy a folyamat archivált, tehát engedélyt kaptunk rá, hogy szolgáltassuk. Itt látható a folyamatos, azt jelenti, hogy megjelenik napjainkig is, tehát élő folyamatról van szó. Katalógus cédulában megtekinthetőek az adatai. Képernyőfotót készítünk mi is a kiadványról. Ez pedig itt egy Kardex oldal. Itt már a számszintű feldolgozás lehet nyomon követni. Ez az EPA-nak az erőssége. Ahogy a fiúk mondták is, ők több szinten tudnak lementeni egy-egy weboldalt, de hogyha nem sikerül jól, vagy pedig a kiadvány úgy van elhelyezve azon a weboldalon, hogy nem lehet jól lementeni, akkor jön az együttműködés az EPA-val, ahol is vagy sikerül lementeni a PDF-et, vagy pedig egyenként lementve, de utána a számokra azt pontva már föl tudjuk tenni ide az EPA-ban, mindig az együttműködési megállapodás után. Itt egy elkészült tartalomjáték tekinthető meg, ennek az elkészítésére majd fogok mutatni képernyőfotókat, hogy hogyan is készítjük mi az EPA-ban a tartalomjátékeket. Itt pedig a felhasznált programok, amelyeket a mindennapi munkánk során használunk. Nem tudom, hogy a nézőink mennyire ismerik vagy nem ismerik ezeket a programokat. Néha lehet, hogy túl alapnak fog tűnni, amit mondok, de inkább kezdjük az alapoktól az építkezést, mint hogy valami ne legyen érthető. Használunk Total Commandert, egy teljesen alap fájlkezelő programot. Az Adobe Acrobatnak a professional változatát használjuk, mert ezzel lehet jól a PDF-eket szerkezgetni. A Notepad++ az egy egyszerű TXT kezelő programnak egy fejlettebb változata. Ebben nagyon jól tudjuk használni a keresési és csere. Tömeges cserékre nagyon alkalmas, hogy részeket cseréljünk ki egy-egy HTML kódban, vagy pedig kiadványnak az adataiban. Az arachnofíliát is erre használjuk. Az arachnofíliát még nagyon régi kolléganőnk tanította, hogy hogyan kell használni. A becsek elkészítéséhez leginkább Excel táblázatokat használunk, valamint a FineReader-t a szövegfelismerésre, amikor az anyag nyersanyagként érkezik be, és akár kétoldalú PDF-eket is mi gyártunk belőle, de a fájlméret csökkentése is nagyon alkalmas. Ezeket a programokat használjuk, amikor a PDF-ek egyben kerülnek be az adatbázisba, tehát nem történik cikkekre szeletelés, és nem történik hozzá tartalomjegyzék készítés. Amikor már a PDF-eket cikkekre is szeleteljük, és tartalomjegyzéket is készítünk hozzá, akkor még két programot tudnék az előzőek mellé felsorolni, az APDF Splittet és az XML Copy Editort. Az APDF Split egy nagyon jól használható, de nem ingyenes PDF feltelő program, az XML Copy Editor pedig egy ingyenesen elérhető és nagyon jól igényeinkre szabható XML szerkesztő program. Amikor letöltünk az internetről PDF-eket, elég sokféle elnevezésre találkozhatunk. Higgyék el nekem, vagy higgyétek el nekem, hogy már amit lehetett, azt mi láttunk egy-egy PDF elnevezésénél, viszont szükség van rá ahhoz is, hogy az EPA-ban jól tudjunk velük dolgozni, meg hát egyáltalán a visszakereshetőség, ez majd később a tartalomjegyzékeknél lesz fontos, miatt, hogy egy egységes névre hozzuk ezeket a PDF szeleteket. Itt ezt a Total Commander csoportos átnevezés részével tudjuk nagyon jól megcsinálni. Itt, ahol a szögletes zárójelben az N, itt látható az eredeti elnevezés, a régi név, és a keresés cserében szinte bármilyen változtatást meg tudunk adni, hogy mire szeretnénk kicserélni a PDF elnevezésében. Akár a címet megadhatjuk, később majd lesz rá példa, hogy az EPA ID-t is megadjuk, a folyamatnak a megjelenési éve és számozása, és később majd, amikor a szeletelés történik, akkor az oldalszámok is fontos szerephez jutnak. Amikor egységesre hoztuk a fájlneveket, akkor történhet meg a fájlméret csökkentése. Erre azért van szükség, mert néha nagyon nagy méretű fájlokban teszik föl a szerkesztőségek vagy a honlapok a PDF-eket, a különböző forratokat. Amennyiben lehetőségünk van rá, akkor érdemes lecsökkenteni a fájlméretet. Ehhez mi most a FileReader 14-et használjuk. Amikor régi digitalizált anyagokkal dolgozunk, amelyeket az OSK készített, vagy mikrofilmről készültek, akkor az Adobe Acrobatnak is van optimalizáló felülete, de úgy vettük észre, hogy a kurrensen letöltött fájlokhoz jobb a FileReadernek a fájlméret csökkentő szolgáltatása. Ehhez egyszerűen csak meg kell nyitni először is a PDF dokumentumot, majd pedig a file menüből ki kell választani a fájlméret csökkentése lehetőséget. Itt látszik a jogtörténeti szemlével dolgoztam. Nagyon kevés változtatást igényel ahhoz, hogy jól dolgozzon. Érdemes beállítani a tömörméretet. Itt, ha legördítenénk, akkor még egy másik fajta lenne. Aztán kiegyensúlyozott, de szóval nem egy túl nagy választékot ajánl föl, de a tömörméret teljesen jó. Az OCR nyelvénél pedig ki kell választani az értelemszerűen, hogy milyen nyelvű a dokumentum. Ezt azért nem mutatom meg élőben, mert az én gépem nem a leggyorsabb, és a csökkentésnek a mérete az függ attól, hogy hány oldalas egy dokumentum. Itt ez egy 84 oldalas folyóiratszám. A jogtörténeti szemlének 73 száma volt, általában olyan 20, akár 25 percig is eltartott, még lecsökkentett nekem egyet. Tehát nem érdemes most ezt így végigvárni, viszont a képernyőn mindig figyelemmel kísérhető, hogy éppen hol tart a fájlméret csökkentés. Amikor elkészül az új lecsökkentett méretű fájlunk, akkor ezt egyszerűen csak elmentjük újra PDF formátumban, és hát akár 10-szeres fájlméret csökkentés is elérhető, tehát egy 30 megás PDF-ből simán csinál 3 megás PDF-et. Ez a FileReader fájlméret csökkentési funkció. A metaadatokat kell behelyeznünk PDF-ekbe, az elkészült PDF-eket szépen van nekünk. Hát lehet kettő is, de ha van 50-100 vagy akár 300 PDF-fájlunk is, akkor batch programokat érdemes használni ahhoz, hogy ezekbe a metaadatokat minél gyorsabban és hiba nélkül bejutathassuk. Itt jött volna most az, hogy megmutatom ezt élőben, viszont én kétszer próbáltam ki, és egyik módon sem tudtam megcsinálni úgy, hogy beleférjen a tutoriál idejébe, és még azt is el tudjam mondani, ami a tutoriál PowerPoint részének több részében van, tehát részletes képernyőfotókat készítettem, és azért mertem ezt megtenni, mert egy volt kollégánk, Úri Kovács József, egy nagyon jól használható, roppantúl részletes útmutatót készített arról, amit most meg fogok mutatni, és hogyha valakit ez behatóan érdekel, akkor ebben lépésről lépésre tényleg, hogy az utolsó pontot hova kell tenni, azt is el tudja olvasni. Ezt Drótos Laci elhelyezte az EPA irattárában, onnan az itt látható linken elérhető. És akkor most van az, hogy megmutatnám a na, hogy megyek ki? Egy pillanat. Bocsánat, ez most az én kis bénázásom. Igen, itt lesz. Tehát akkor, amikor kezdjük a munkát, hogy szükségünk van arra, hogy a számozási adatokat kinyerjük a dokumentumunkból. Minden egyes PDF-ből, minden egyes számozási adatra szükségünk van. Nagyrészt én szoktam végezni a PDF-fel a nyersanyagtól az egészen EPA-ba kerülési való munkát, de most van két kollégánk, aki elvégzi a nyers képektől a PDF elkészülésig történő feladatrészt, és akkor én a PDF-eket kapom meg, amelyeket már aztán csak szeretelni kell és elhelyezni az EPA-ban, és elkészíteni hozzá ezeket az index HTML dolgokat. Viszont ha már elém kerül egy PDF, akkor azt mindenképpen meg kell nyitnom, hogy ellenőrizzem, hogy működőképes-e. És ha már megnyitottam, akkor viszont ki tudom másolni a számozási adatait is. Így hát létre fog jönni egy számozás TXT, amelybe fel tudom venni az összes olyan számozási adatot, amivel dolgoznom kell. A Borstem Jankó hetente jelent meg, tehát 52 sornyi számozási adatom lesz, amelyben szerepel az évfolyam, hogy hanyadik szám, a Borstem Jankó kétféle számozást is használta, mint az látható, és a pontos megjelenési dátum is. Amikor ez a számozás, mi úgy nevezzük számozás TXT, elkészül, akkor tudjuk használni a mi instrugennek nevezzük azt az batch kis programot, ami belerakja nekünk a PDF metadatokat a megfelelő helyre. Tehát az itt létrejött számozási adatokat be kell először is rakni a üres helyekre, és mellette látszik, hogy mindegyiknek lesz egy egyedi azonosító száma. Ezt az egészet aztán kijelöljük, és berakjuk egy itt a Notepad++ szerkesztőbe, ahol elmentjük egy pontbat kiterjesztéssel, és így jön létre a batch fájlunk, ami megmutatja, hogy a milyen adatot, tehát a 52 létrejött sort, milyen egyedi azonosítóval kell majd behelyeznie a megfelelő helyre. Amint itt látható, az echo után van egy szögletes zárójel, ahol egy instart szócska vagy kapcsolat látszik. A szögletes zárójel majd később is vissza fog térni. Ilyen szögletes zárójelekbe tesszük azokat a kód részeket, amik soha nem változnak, mindig egyformák maradnak, tehát ezeket majd nagyon egyszerűen ki lehet cserélni, és így nem lesz annak lehetősége, hogy hibázzunk, hanem mindegyikben, akár 52 sorunk van, akár 652 sorunk van, egyszerűen ki tudjuk majd cserélni az ide tartozó információkat. Itt a szögletes zárójelben lévő instartba ezt a kis információt kell beírni. Itt látszanak a kis egyenként létrejövő TXT fájlok, amiket most majd arachnofiliában fogunk szerkeszteni, ahol is megmondjuk az arachnofiliában, a Ctrl-R-rel tudjuk előhívni ezt a Find and Replace lehetőséget, ahol is megmondjuk az arachnofiliának, hogy ezt a szögletes zárójelben instartot mire cserélje ki. Ide beírhatunk bármilyen információt, itt most ugye beírjuk ezt a kis kétsoros információt, amire ki kell, hogy cserélje. Itt látszik, hogy még mindig ezekkel a kis TXT-kkel dolgozunk, viszont ezeket egyszerre be tudjuk húzni az arachnofíliába, itt látszik fönt megnyitva mind az összes, és egyszerre fogja elvégezni a replace all lehetőséggel megadva, mindegyiken egyszerre fogja ugyanazt a változtatást elvégezni. Itt, ha elrontunk valamit, akkor az összesben elrontjuk, de hogyha nem rontjuk el, akkor viszont bármennyit ki tudunk egyszerre cserélni. Ha azt mondtuk replace all, és itt látszik, kiírja nekünk, hogy mit csinált, a szögletet zárójelben lévő szavakat kicserélte a megadottakra, és ezt elvégezte 52-szer, ugyanis 52 fájlt adtunk be neki, ugyebár. Ugyanitt meg kell még csinálnunk a végén a zárójelnek és a mögötte álló nagy szóköznek az eltüntetését. Ezt is ugyanígy tudjuk megcsinálni, ugyanúgy azt mondjuk replace all. Itt látszik, hogy kicseréljük a szöglet, vagy a zárójelet. Itt ugyan mögötte nem látszik, de a kijelölésben látszik, hogy mit tüntetünk el egy sima zárójellel. Amikor ezzel megvagyunk, akkor egyszerre el tudjuk menteni az összes fájlt, és mivel a kódolása nem megfelelő ahhoz, hogy tovább dolgozhassunk vele, ezért van egy CP Converter nevű kis programunk, amivel a Windows-os karakterkódolást át tudjuk állítani UTF-8-asra, amivel aztán jól tud dolgozni minden a Notepad++, az arachnofilia és az Excel táblázatok is. Itt átállítjuk, hogy a nyugat-európai Windows-osat szeretnénk átállítani UTF-8-asra, a fájllal kiválasztjuk a TXT-ket, a amikkel dolgoznia kell. Azt mondjuk neki egyszerűen egy futtatás, itt ez elég gyorsan végigfut, és itt mutatja is nekünk, hogy sikerült végigfutatnia mind az 52-n, és akkor ugyanabban a fájl struktúrában a kis eddig létező TXT mellett létre fog jönni egy Unicode 8-as mappa, amiben most már a jó kódolással láthatjuk ugyanezeket a TXT-ket. Ahhoz, hogy el tudjuk végezni a metadatok beillesztését, ahhoz a PDF-eknek és ezeknek a kis TXT fájloknak egy helyen kell lenni, tehát oda másoljuk őket egymás mellé, és megnyitunk egy újabb Excel táblázatot, amit mi doctitle gennek nevezünk el, ez fogja beilleszteni végül is a PDF-jeinkbe a TXT által megadott metadatot. Itt látható, hogy az input PDF-be beadjuk a PDF-eknek az elnevezését, amivel szerepelnek. Ezt a Total Commander-ben kijelöljük, és fájlnevek másolása vágólapra. Itt pedig egy egyszerű beillesztés, és ez lesz az input PDF. Az instrukción XT-nél ott van a kis létrejött TXT fájlnak a neve, és az output PDF-be pedig megadhatjuk azt, ahogyan szeretnénk elnevezni véglegesen is a fájlt. Itt nálunk az EPA-ban mindig van egy ID, amit mindig az elejére rakunk a PDF fájloknak, aztán jön a folyamatnak az elnevezése, és utána látszik, hogy ugyanaz a PDF-nek a neve, mint ami az inputban volt, csak előtte kiegészítettük az adatokkal. Ezt kijelöljük, és ugyanúgy egy Notepad++-ba behelyezzük. Ez a PDF TK nevű kis batch lesz, ami most már véglegesen itt látható, hogy az kiindulási PDF-ből létre fogja hozni a output elnevezési PDF-et úgy, hogy közben belehelyezi azt a metadatot, amit az előbb megszerkeztettünk. Itt látható, hogy hogyan futne, ez is az erőforrásoktól függ, természetesen egy lassabb gépen tovább tart, vagy ha nagyobbak a PDF-ek, akkor tovább tarthat, és attól is függ, hogy hány darabot csinálunk, de itt nyomon követhető, és itt látszódna is, hogyha hiba történne, és nem futna le valamelyikben ez a metaadat kitöltés. Hogyha utána bármelyik tetszőleges, újonnan létrejött PDF-re kattintunk, akkor látható, hogy a dokumentum tulajdonságainál kitöltötte a címet úgy, ahogyan azt megszerkesztettük. Ott van a cím, ott van az évfolyam, a számozási adatok és a pontos dátum is. Így létrejöttek azok a PDF-ek, amelyek majd bekerülhetnek már az EPA-ba kitöltött metadatokkal. Ahhoz, hogy a PDF-ek megjelenjenek az EPA-ban úgy, ahogyan szoktak, ahhoz meg kell hozzá csinálnunk az index.htm kis kísérő fájlokat, amihez megint csak egy Excel táblázatot használunk, ahol a számkeltbe értelemszerűen beírjuk azokat a számozási adatokat, amelyeket már a legelején is használtunk, tehát a számozás TXT-nek itt van nagyon nagy jelentősége, hogy már amikor elkezdünk dolgozni a PDF-ekkel, akkor elkészüljön, mert ez nagy segítség lesz nekünk az egész munkafolyamat során. Még majd az EPA-ban való kardexeléskor is ebből szoktam venni a számozási adatokat. A fájlnévhez egyértelműen beírjuk a fájlainknak a nevét. Én itt ezt úgy szoktam csinálni, hogy Total Commander-ben kijelölöm újra azokat a fájlokat, amikkel dolgozunk. Itt a Borsszem Jankó 910-es évének 52 számát, és itt nem azt választom, hogy másolás vágólapra, hanem másolás vágólapra minden adattal, és akkor a méretet is mellé fogja másolni, és úgy lesz a legkönnyebb. Ezt meg is mutatom egy fél pillanatot, kérek. Itt vannak, amikkel dolgozni szeretnénk, akkor kijelöljük azokat a fájlokat, amire szükségünk van, és kijelölésnél azt mondjuk, hogy másolás vágólapra minden adattal. Majd ha ezt egy Notepad plusz-pluszba beillesztjük, akkor látható, hogy kimásolta nekünk a fájlnak a nevét is, és kimásolta nekünk a méretét is. És ahhoz, hogy ide a mérethez bemásolhassuk, ahhoz nagyon egyszerű, a Notepad++-nak van egy ilyen funkciója, hogy az alt gomb lenyomásával tudunk kijelölni szakaszosan, akár oszlopszerűen is. Tehát ott állunk, amit másolni szeretnénk, és az altot lenyomva ki tudjuk jelölni csak azokat, amire szükségünk van. Ez a számozás kimásolásánál nagyon nagy segítséget jelent. A megabájtot azt MB-vel szoktuk, ezt is nagyon könnyű kijavítani. Azt mondom neki, hogy Ctrl-H, vagy pedig csere. A keresendő itt az M, azt mondom, hogy cserélje ki nekem MB-re, és az összeset kicserélte. Itt csak egy dologra kell figyelni, ha a fájlnak az elnevezésében is volt M, akkor ott is meg fog változni, de ezt majd egy szerkesztés visszavonással vissza lehet vonni. Hát így ki tudom jelölni az összeset. Ez is lehet, hogy csak 16, de lehet, hogy 256, viszont egy Ctrl-C-vel aztán be tudom illeszteni a mérethez. És már is tovább készíthetem ezt az Excel táblázatot. A Excel táblázatnak a legvégén, ez egy nagy Excel táblázat, tehát ide beírtuk a számozási adatokat, kimásoltuk már a fájlnevet, megadtuk a méretet, még egyszer meg kell adni a számozási adatokat, és a végén meg kell adni újra a fájlnevet, de már nem PDF, hanem HTM kiterjesztéssel. Ez fogja majd létrehozni a kis index HTM-eket, és erre is nagyon jó, ez van ezen a képen, erre is nagyon jó a Notepad++, hogy ha azt mondom neki, hogy itt van a PDF-ünk neve, és a .html-et egyszerűen csak törölje ki, akkor az összesből ki fogja törölni, hogyha azt mondjuk neki, hogy cserélje a semmire. Az összeset kicseréli, ja, itt a számozás is benne volt. És akkor már könnyen be tudom illeszteni a HTM utolsó, vagyis hogy az index generálónak az utolsó sorába, és akkor már nem lesz ott a HTM kiterjesztés, hanem csak a PDF kiterjesztés, hanem csak a HTM. Amikor elkészült ezzel elkészültünk, akkor azt bemásoljuk megint egy Notepad++-ba, és elmentjük index generátor néven, ahol látszik, hogy úgy, mint az előzőeknél, itt is vannak szögletes zárójelben adatok, amelyeket majd fölül fogunk tudni írni. Ezek nekünk segítő részek, ezeket mindenki maga tapasztalja ki, hogy melyek azok a részei az elkészítendő HTML-ben, amiket könnyen lehet cserélni. Nálunk ezek azok, amiket ki lehet cserélni. Ezt viszont meg fogom mutatni mindjárt, hogyan is van. Arachnofíliát használunk hozzá. Kijelöljük az összes olyan HTML-t, amivel dolgozni szeretnénk, és egyszerű mozdulattal behúzzuk az arachnofíliába, akkor az mindegyiket meg fogja nekünk nyitni. És akárhány darab is van, egyszerre fogunk tudni dolgozni vele. Ami itt a képen látszódik, a szögletes zárójelekben, az az arachnofíliában így látszódik. Itt van egy szögletes zárójel. Itt van egy szögletes zárójel. Közte pedig azok az adatok, amiket ugye, itt van a számozási adat, amit kiszedtünk a PDF-ből, itt van még egyszer a számozási adat, amit a PDF-ből nyertünk ki. Itt van a link a PDF végződéssel, itt van a méret, amit ki tudtunk venni a Total Commander segítségével. Itt van még egyszer a számozás, és itt van egy utolsó zárótag, amibe mindjárt be fogjuk helyezni Itt most látom, hogy itt egy M maradt megabájt helyett, ez zavart meg engem, elnézést kérek, de ez a fájl már készen van. Tehát most itt nem fogok, egyébként szerintem egy ilyennel Ctrl-R, itt, amivel elő tudjuk hívni a cserét, itt át tudnám írni, hogy megabyte, és cserélje ki erre. Itt most látszik, hogy fut a csere. Igen, meg is történt. Itt mutatja, hogy kicserélte nekünk megabyte-ra 52-szer. Tehát máshol nem volt nagyon jó. Most akkor már nem zavar engem sem. Mindegyik ilyen XML szerkesztőhöz használunk egy kis sülabuszt magunknak. Ez már a munkánk során jött létre. Mindegyiknek külön elnevezés van. Itt az Index HTM Replace-t használjuk. Erről majd lesz a PowerPoint, lesznek mindjárt képernyőfotók is, de most akkor, ha már megnyitottam, megmutatom. Megmutatnám, hogy... Tehát itt ezeket nem magunktól találjuk ki, hanem megvan adva, hogy melyik szögletet, zárójelet mire kell kicserélni. Itt a title-nél ezt a szövegrészt fogjuk beilleszteni. Ezt innen egyszerűen mindig csak kimásolom, elmegyek a arachnofíliában megnyitott szerkesztendő fájlhoz, és ugyancsak megint Ctrl-R-rel azt mondom, hogy írja felül ezekre az adatokra. Itt azt mondom replace all, és végigfut. Itt mutatja megint, hogy mit cserélt ki, mire cserélte ki, és hányszor cserélte ki. Én ezt mindig meg szoktam nézni, mert itt, hogyha kevesebb lenne, akkor az már rögtön kiderülne, hogy valamit valahol elrontottam, és újra végig kell nézni. A következő szögletes zárójelben ez a doctitle cardex link van. Itt is csak kimásolom a syllabusból, amit ide be kell helyeznem. Ezek azok az a HTML-ben azok a kódok, mondom még egyszer, amik soha nem fognak változni, ezek minden egyes HTML-ben ugyanezek, ezeket mindig meg tudjuk adni ugyanezekkel a bocsánat. Megint azt mondom, hogy controller. Itt érdemes tabulátorra lépegetni, hogy mindig minden kitörlődjön, mielőtt beillesztjük az új adatokat. Itt megint azt mondom, hogy cserélje ki. A munka nagy része leginkább Ctrl-C és Ctrl-V-vel történik. Itt megint látom, hogy mit cserélt ki, mire cserélte ki és hányszor. Ezt végigcsinálgatom az összes szögletet zárójellel, és így jön majd létre az a HTML fájl, amit aztán az EPA-ban fog látni a nagy érdemű. Ezeket egyenként szerkezetni nem volna érdemes. Minél inkább kézzel csinál valamit az ember, annál nagyobb a lehetősége arra, hogy hibázik. Ezért találták ki annó a kollégáink, akik már előttünk is az EPA-ban dolgoztak, hogy hogyan lehet ezt legegyszerűbben és legautomatizáltabban megszerkeszteni. Amiket most csinálok, és amiket most mondok is, mind benne van abban az index feldolgozási tutoriában, ami elérhető az EPA irattárában. Ugyanilyen, sőt még részletesebben is, és összeszedettebben, mert ugye én nekem most élőszóban ez másképpen megy, mint ahogy Jóci azt akkor leírta. Mindjárt a végére érünk. Még egyet kell cserélni. Géptől is függ, van, akinek gyorsabban lefut, van, akinek nehezebben. Tehát itt már látszik, hogy ez már igazán hasonlít egy HTML-re. Persze szerkesztési módban. Három dolgot kell még kicserélnünk, ezek is mind mennek automatizáltan. Az ID-t, ahol mi nekünk most a Bosch Sam Jankó, de ez bármelyik kiadványnak, vagy bármilyen ID-ja lehetne, de én most ugye az EPA-t tudom megmutatni, ami a 1338-as. Ezt már látszik, hogy többször cserélte, mert kétszer is szerepel benne az ID-nak, az általunk elnevezett 5 darab X, amit ki kell cserélni, valamint ki kell cserélni azt, ez most itt nálunk aktív, és 4 darab Y néven fut, de ezt fogja megmutatni az EPA-nak a Cardex-ben, hogyha megnyitunk egy számot utána, melyikre ugorjon vissza. Ez most nálunk az 1910-es, de ez is természetesen az, amit a kiadvány megkíván. Ez fogja össze a 910-es számokat. És még egy nagyon fontos dolog van, amit meg kell változtatnunk, az pedig a cím, amit a kiadványnak a címe, nálunk Borsszem Jankó. De lehetne a jogtörténeti közlemények. Most sok ezt hiszem, Jankó. És már csak kettő. Ezt háromszor cserélte ki, mert háromszor szerepel. Itt azt mondjuk, hogy elmentjük az összes fájlt egyszerre, minden változtatásával. És ugyanígy az összes egyterre be is tudjuk zárni, amikor a munkát befejeztük velük. Most csak egy pici türelmet kérek, mert most akkor ezeken túlhaladunk. Ja igen, az X-copy következik. Ahhoz, hogy az EPA-ban lévő mapa struktúrában elhelyezhessük a PDF-fájlokat és a mellettük létrejövő indexeket, be kell őket rakni mappákba. A mappába helyezést is mi meglepő Excel fájlokkal készítjük, nálunk ennek a neve X-copy. Itt megkeressük azt a megfelelő sort, amelyik mappa következik. Itt már fenn van több mint 20-25 évnyi Borsszem Jankó, tehát nálunk ez a 2191-es mappa, de természetesen, ha ez egy új kiadvány lenne, akkor az egyes mappától is indulhatna a mappa számozás. Ezt is egy Notepad plus-ban létrehozandó batch file-ba másoljuk, ahol is látszik, hogy a PDF-eket fogja másolni a megfelelő mappaszámba. És itt is szükség lesz rá, hogy a most létrehozott HTML, amiket most szerkesztettünk az előbb HTML-eket, azokat is bemásolja megfelelőbe, megfelelő mappába, mégpedig a PDF mellé. Ezért itt a PDF-et egy egyszerű cserével kicseréljük HTML-re, és akkor a PDF-ekre és a HTML-ekre is létrejött ez a mappába behelyező kis batch fájlocska. Itt látható, ahogyan lefut, megmutatja, hogy a hol lévő milyen PDF-et behelyezi abba a mappába, amit megmondtunk neki, és hogy ez a PDF mappába helyezés ez sikeresen megtörtént. Itt létrejött a PDF, vagyis ugye a mappáknak a egymás után következő számozása, 52 darab mappa született, és ha valamelyikbe belekattintunk, akkor látszik a PDF és a HTML fájl is egymás mellett. Itt van az, amit most az előbb végig csináltam, és megmutattam. Hát itt még egyszer meg lehet nézni. Kijelöltem, hogy mit szeretnék behelyezni, minek a helyére, és azt végigfuttattam, ezt az előbb megcsináltuk. Itt megint egy csoportos átnevezés következik, a létrejött HTML fájlokat át kell neveznünk index.html-re, ugyanis az EPA-ban lévő szerkezetleíró fájl egy index.html-re hivatkozik, amikor majd megjeleníti az interneten a fájlokat, ezért mindegyiket át kell neveznünk index.html-nek, és amikor végigfut az átnevezés, akkor itt látszik, hogy itt ugye eddig itt volt a PDF és egy ugyanolyan elnevezésű HTML fájl, amely most már index.html néven fut. Itt látható feltöltés után, hogy hogyan jelenik ez meg az EPA-ban magában. Itt is kézzel az év és évfolyamot nem kell megadni kézzel, viszont a számozási és dátumadatokat ugyanúgy kézzel viszem be a Cardex-be, és ehhez is nagyon nagy segítség a legelején létrejövő számozási fájl, amiben felvesztük a folyamatszámok adatait. Itt pedig látszik, hogy hogyan jeleníti meg az index.html az EPA-ban ennek a kiadványnak ezt a számát. Ez az, amikor egyben került föl a folyóirat az EPA-ba. Ez leginkább visszamenőleges mikrofilm digitalizált folyatokra, vagy pedig régi nagy projekt digitalizált anyagokra jellemző, vagy pedig a korán sem megjelenő kisebb önkormányzati kiadványokra, hírlevelekre, amikor nem látjuk értelmét, vagy pedig az anyag maga olyan, hogy nem érdemes szétdarabolni. Itt most akkor a mappákat... Hol is voltunk? Mappákat bezárom. Itt, tehát most ezt mutattam meg. És most jön az, amikor már csak a frissen beérkező kurens egy-két számot kell metaadatolni, és aztán jön a fájloknak a szeletelése, és a tartalomjegyzék elkészítése. Most ránéztem csak az órára, elnézést, még egészen jól állok. A dokumentumok metadatait ugye láttuk, hogy hogyan adjuk meg, hogyha batch programmal adjuk meg, viszont amikor 10 szám alatt van, amitvel dolgoznunk kell, 10 folyiratszám alatt, akkor én megmondom őszintén, kézzel szoktam kitölteni a számozási adatokat, mert amennyit eltöltenék a batch file létrehozásával, annyi idő alatt ebbe a kevés darabszámba bele lehet illeszteni kézzel is. A dokumentum tulajdonságainál tudom beírni a számozási adatok, vagy metaadatokat, a címet és a számozást. Ez a Ctrl-D billentyűvel varázsolható elő az Acrobatban, vagy pedig a file tulajdonságok megadásával. Mikor készen van, vagyis van egyben egy PDF fájlunk, és azt felszereteljük, viszont elfeledkezünk róla, hogy ezzel a Ctrl-D-vel kitöltsük a metaadatokat, akkor lehetőségünk van rá, hogy utólagosan is megadjuk az összes szeletnek ez ugyanazokat az adatokat, amiket be kell illesztenie, ezt a köteget feldolgozásban tehetjük meg. Ez is az Acrobatban a speciális dokumentumfeldolgozás, köteget feldolgozás néven található meg. Amikor kitöltöttük a metadatokat, akkor jöhet a dokumentumnak a szeretelése. Szereteléshez használhatnánk Adobe Acrobatot is, ahol a dokumentumok oldalak kivonása, oldalak beillesztése, vagy pedig a bookmarkok alapján is lehetne szeretelni, viszont mi ezt a PDF split programot használjuk, már pedig azért, mert ez alkalmas mindarra, amire az Adobe Acrobat is alkalmas, viszont kimeneti lehetőségeknél is nagyobb változatosságot kínál, és itt is elérhetőek, vagy itt megadhatóak jól az oldalszámok, amiket meg fogok mondani, hogy miért is fontosak. Tehát megadjuk, hogy melyik dokumentumot szeretnénk, melyik PDF-et szeretnénk szeretelni. Most mi ezzel a jogtörténeti szemlével fogunk itt a képeken dolgozni. Amikor megadtuk neki, akkor itt van, szét tudná szeretelni egy oldalakra is. Minden egyes oldalt külön bontana. Én tudná szeretelni, csak úgy, hogy megadnánk, hogy nekünk csak a 1-től 10. oldalra van szükségünk, vagy csak bármelyik tetszőleges oldalra, azt szerint is szét tudnám bontani. Szét tudná bontani, ha lenne benne könyvjelző, azt szerint. Viszont mi ezt a haladó módot szoktuk választani, amikor is nekünk van rá lehetőségünk, hogy kézzel megadjuk az oldalszámokat, ami majd később a tartalomjegyzéknél lesz nagyon lényeges. Egy fontos dolog van, amit itt el kell mondanom, hogy a PDF-nek a fizikai oldalszáma nem mindig ugyanaz, mint ami aztán a cikknek az oldalszáma a tartalomjegyzék szerint. Ezért itt mindig figyelni kell, hogy a felső sorba a PDF-nek a fizikai oldalszámait adjuk meg, az alsó sorba viszont a cikknek az oldalszámait kell megadni, tizedesére kerekítve, ha 100 oldalas a dokumentum, akkor 001-től 010-ig, ha 100 oldalati, akkor természetesen 01-től 10-ig, 20-ig, 30-ig. Itt végighaladunk a PDF-en, és itt mindig az dönti el, hogy mennyire mélyen dolgozzuk föl a folyamatot, hogy mit kíván meg tőlünk a szolgáltatás. Mi az EPA-ban igyekszünk minden cikkekre szeretelni, tehát ha vannak is nagyobb tartalmi egységek, például tanulmányok, vagy szemlék, vagy könyvbemutatók, akkor azokat sem hagyjuk egyben, hanem szétszedjük kicsikikre. Az apró híreket, amik a folyamatoknak a végén szoktuk általában megjelenni, na azokat nem szedjük szét, hanem ott egy oldalszámmal fogunk hivatkozni sok kicsi hírre. Ezért nem érdemes a napjainkban megjelenő például hírleveleket vagy önkormányzati kiadványokat szétszetelni, mert az láthattunk már ilyet kézben fogva is, meg interneten is, olyan apró kis cikkekből, fekekből állnak, amiket nem tudunk, nem is érdemes szétszetelni. Viszont egy ilyen jogtörténeti szemlénél, vagy irodalomtudományi kiadványnál, vagy akár orvosi kiadványnál is, ahol jól kézzel foghatóak a nagyobb egységek, meg a cikkek is, ott akkor érdemesebb szétszetelni cikkekre, valamint a szerkesztők és a szerzők is szoktak. Néha van olyan, hogy reklamálnak, hogy az ő nevük miért nem kereshető vissza egy-egy tartalomjegyzékben, hisz a cikk ott van, ezért szoktunk rá arra, hogy inkább szétszedjük mindegyiket külön egységre. Itt látható, hogy létrejött a fizikai oldalszám, a fizikai oldalszám és az elnevezési oldalszám, ami a cikknek a oldalszámát mutatja. Itt egyszerűen csak leokézzük, és azt mondjuk, hogy tarabolja föl. Itt mindig egy kiadványal dolgozunk egyszerre. Ha az 300 oldalas, akkor annyi, ha 10 oldalas, bár mondom, 10 oldalasat nem szetelünk, akkor annyi, de mindig egy darab kiadványal dolgozunk egyszerre. A program a szeletelés során ilyenkor abban a mappába hozza létre a szeleteket, ahol az eredeti nagy PDF is található. Itt most megint szükségünk van egy átnevezésre, mert ahogy itt látható, létrejöttek ugyanaz a ném alatt a cikkszelteknek a nevei, viszont ezelőtt nincs ott, hogy melyik kiadvány, milyen Apple ID-hoz, melyik év, melyik számához tartozik, és ezeket egy csoportos átnevezéssel egy pillanat alatt beilleszthetjük, ahol is a szögletes zárójelben van az eredeti név, és az elé írva bármilyen információt meg tudjuk adni. Itt látszik is, hogy mi volt a régi neve, csak egy-egy oldalszám volt egy PDF kiterjesztéssel, viszont mi már elé tudjuk írni az EPA-ban használatos módon az ID-t, az folyóirat címét, az, hogy melyik év, melyik száma, és aztán pedig ott van változatlanul az oldalszámozás. Ezután jön a tartalomjegyzék szerkesztés, amihez, mint mondtam, XML copy editort használunk. Ez egy ingyenes XML szerkesztő program. Nagyon jól testre szabható. Az EPA-ban úgy alakult ki a munka folyamat, hogy egy üres struktúrát kialakítunk mindegyik folyirathoz, és ezután már csak ezt az üres struktúrát mindig elővéve, elmentve az éppen aktuális címen már dolgozhatunk is, nem kell mindig mindent előről kezdeni. Nagyon jó együttműködésünk volt a Matarkával, ezt itt mondanám el, amikor is a Matarkának az elkészült tartalomjegyzékeit mi el tudtuk kérni, és ők egy majdnem hasonló struktúrában bocsátották rendelkezésünkre a tartalomjegyzéket, amit nagyon jól lehetett variálni, és akkor nem kellett egyenként kézzel elkészíteni. Sajnos az együttműködés most nem él, de reménykedünk benne, hogy lesz a lehetőség. Addig viszont szerkezgetjük kézzel a tartalomjegyzéket. Ez az eleje egy tartalomjegyzéknek, ez pedig a vége. Mindjárt meg fogom nyitni élőben is, csak itt megmutatom, amit szerettem volna. Az legelején a kezdő tagben, itt visszamegyek, ebben itt az elején, még a head és a content előtt megadjuk a szerkezetleíró fájlt, ami egy elérhető szerkezetleíró fájl, ami meghatározza az EPA tartalomjegyzékének a stílus adatait, az itt található linken elérhetőek. Ezután a headbe kerül a kiadványnak a címe, a számozási adatai, a típusa. Régebben voltak HTML típusú fájlok is, de most már leginkább most jelezte nekem valaki, hogy a Total Commanderemet látjátok megosztva, nem pedig a PowerPointomat, életmegerősítést.
Igen, a Commander látszik.
Igen, azt látjuk.
Commandert látjuk.
Miért nem szóltatok, és mióta van ez? Jaj, jaj. Várjunk akkor a power, a PowerPointom. Itt van a PowerPointom. Most már a PowerPointomat látjátok?
Most már igen, Eszter.
Igen, igen.
Szervusz István.
Szervusz, megjöttünk.
Szóval, hogy mióta láttátok a Tom Commanderemet, és mióta nem a... Mit mondtam, amikor nem azt láttátok? A szeretelést látta még mindenki, vagy már az sem?
Ezt sem már.
Jaj, de jó.
Ok. És elbambultunk kicsit, és nem váltottunk, hogy már más kéne látnunk.
Jó. Ne haragudjatok, én nem fogom ezt most még egyszer.
Jó. Úgyis később rendelkezésre fog állni a prezentációra, és nagyon jól érthetően végigvezetted, úgyhogy ne aggódjam.
A prezentációt az EPA irattárba javaslom föltenni, ahogy szoktuk ilyen előadásokkal, úgyhogy onnan majd az érdeklődők letölthetik, majd meg is hirdetjük.
Jó, jó, akkor ne haragudjatok, de akkor maradnék itt a tartalomjegyzék szerkesztőnél, jó? Úgy is vissza lehet majd nézni meg, hogyha valaki nagyon szeretné, meg tud keresni, és bárkinek szívesen elmondom ezt bármikor még egyszer. Tehát akkor az XML Copy Editornál ott tartottunk, hogy a legeslegelején adjuk meg a szerkezetleíró fájlt, amely meghatározza a stílusadatokat. Ezután a head részbe kerülnek bele a kiadványnak a címe, a számozási adata, pontos évfolyam és számozással, hogy hol található meg, ez mutatja meg a host. Ott látszik az EPA ID-ja, ami a 4139 ennél a kiadványnál. Ezzel tudjuk az EPA-ban is keresni, hanem a cím alapján keressük, és látszik, hogy melyik mappában van ez a bizonyos 2020/2-es szám. Ez nálunk a 73 per PDF mappában van. Mikor átneveztük a szeleteket, a 1-13.pdf nevű szelteket, átneveztük EPA ID, cím, melyik év, melyik szám névre, akkor azt azért is tettük, mert itt a linkek közé a tartalomjegyzék szerkesztőben ez az adat fog bekerülni, ez fogja megmutatni, hogy amikor kattint az olvasó, akkor melyik szeletet fogja megkapni. Itt én úgy szoktam csinálni, hogy ugyancsak kimásolom egy Notepad++-ba, és innen egy Ctrl-C, Ctrl-V-vel illesztgetem be a tartalomjegyzék link tegjei közé. Aztán ugye ha a matarkával lévő kapcsolatunk él, akkor, vagy ez nem is jó megfogalmazás, mert a matarkában mindenképpen ott vannak a tartalomjegyzékek, tehát akár onnan is dolgozhatunk egy Ctrl-C, Ctrl-V-vel, de a jogtörténeti személynek a 2020-as számai már nem voltak benne a matarkában, ezért itt az ember megnyitja magát a PDF-et, és annak a tartalomjegyzékéből dolgozik. Ez valahol hasznos is, hiszen a tartalma sem tévedhetetlen, viszont néha pedig megnehezíti a munkát. Itt ugyanis látszik, hogy a section title-ok és a szerkesztők, vagy mi a szerzőknek a neve nagy betűkkel van írva, ezt akkor nekünk mindig át kell változtatni normál betűtípusokra. De persze ez sem egy halálos feladat, ezt is meg lehet csinálni. Itt látszik, hogy a author tagbe külön vesszük a csári nevet és a keresztnevet, valamint hogy a title-be is egy Ctrl-C, Ctrl-V segítségével tudjuk beilleszteni a címet. Hogyha tartalomjegyzékből dolgozunk, akkor nagyon fontos megnézni, hogy a karakterek jól kerüljenek át. Főleg idegen neveknél fordul elő, hogy karaktertáblából kell utána keresni az éppen megfelelő karakternek. Aztán itt látszik, hogy minden tartalomjegyzékünk végén lehet egy letöltés egy fájlban link, ahova odarakjuk magát a szeletelés előtt már rendelkezésünkre álló fájlt. Ez akkor történhet meg, ha a kiadványnak az oldalán magán elérhető volt egyben a dokumentum címoldaltól a borító, vagyis a borító első lapjától a borító hátsó lapjáig. Ez nem minden kiadványnál érhető el, akkor természetesen az EPA-nak a tartalomjegyzékében sem lesz egy ilyen letöltés egyben link. hanem csak maguk a szeltek lesznek felsorolva, úgy, ahogyan azt elérhettük a kiadványnak a honlapján. Amikor a tartalomjáték elkészül, akkor feltölthetjük. Az elkészült XML fájlt egy saját fejlesztési program alakítja át HTML-é, ezt mi Epax-nak nevezzük. Itt látható egy ilyen feltöltési oldal, ennek segítségével tudom feltölteni a szerverre. Ugyanebben a munkafázisban feltöltöm magát a PDF-et és a mellette lévő szelteket is, és aztán a háttérben fognak ők összekapcsolódni. Itt látható, ahogyan látjuk az EPA-ban a létrejött tartalomjegyzéket, és mellette pedig az, ahogyan megszerkesztettük az XML szerkesztőben. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna elmondani. Persze, ha van kérdés, akkor állok rendelkezésre, vagy ha valahova térjünk vissza, mert mégsem volt jó, vagy akkor nem volt éppen oldal, akkor nagyon szívesen visszamegyek a PowerPoint-ban. Vagy adjam vissza nagyon szívesen a szót és a képernyőt, amit hogy is tudok visszaadni, mondjátok meg nekem is, akkor nagyon szívesen visszaadom.
Ha a programot használod, akkor itt a képernyő, akinek át akarod adni, annak a képernyőjének a jobb felső sarkán van három pont.
Igen.
Oda mész. És ha arra a három pontra kattintasz,
és legyen előadó.
Ott a legyen előadó, és annak jó. Az embernek, akinek szeretnéd, átadod az előadó jogosultságot.
Ki szeretné megkapni az előadó jogosultságot?
Hát nincs már jelentősége, mert ugye az ahhoz kell, hogy a képernyőt meg tudja osztani az illető.
Akkor maradjon.
Ha valami olyan kérdés jön esetleg, amihez bármelyikünk meg kell osztani a képernyőjét, akkor átadjuk egymásnak. Igen. Ez már nem lesz probléma. Jó?
Szóval, hogy van-e kérdés, esetleg nagyon szívesen válaszolok. István nem kérdez.
Ez diszkrimináció.
Nem baj.
Magam részéről nagyon szépen köszönöm ezt az összefoglalót, meg ugye mi mindig elsősorban magunk munkafolyamataira látunk rá, és ezt így nagyon
igen, jól. Igen, ezt még így nem igen meséltük el senkinek.
Maga teljességében, és nagyon hasznos volt.
Ugye összességében akkor visszatérve a bevezetőhöz, ezek a munkafolyamatok, ezek most éppen áttervezés alatt vannak az OSK-ban, hogy akkor itt ki mit fog csinálni a jövőben, az még egy jó kérdés, de talán az nem volt haszontalan, hogy bemutattunk olyan szoftvereket, amelyeket mások is tudnak használni, nem feltétlenül időszaki kiadványok archiválására és szolgáltatására, hanem akár hagyományos digitális vagy digitalizált könyvekhez is, vagy egyéb internetes, vagy papírról beszkennelt dokumentumokhoz egyaránt.
Ez is volt a célunk igazából, hogy az érdeklődőknek tippeket, ötleteket adjunk, hogy hogyan lehet ezekhez a munkálatokhoz hozzákezdeni.
Én ugyan le lettem tiltva Eszter által, de mégis óvatosan megjegyzem. Elnézést késtem, mert éppen most jöttem a legfrissebb COVID-oltásból, és nem tudom, hogy szóba került-e, hogy most, amire itt Laci utalt, ez az átalakítás, ez ugye a januártól életbe lépett új köteles pénárendeletnek köszönhető, és most pontosan egy ilyen mozgás van az OSK-ban, amit alig 16-17 éve az EPA-ban elkezdtek a kollégák begyűjteni szorgalmasan, rengeteg kiadói szerkesztőségi kapcsolatot kilakítva, és nagyon sok helyről folyamatosan jönnek a feltöltések. Most ezek az anyagok, az, ami kötelesnek minősül, az megy be végül az OSK-nak a úgymond köteles példányokat regisztráló rendszerébe, és hát az információink szerint most már ezek megjelennek a katalógusban is. Egyelőre az OSZK-s feldolgozás most a köteles példány jellegűekre koncentrál, úgyhogy például olyanokra nem, itt látom Beregszász István is, örömmel látom a résztvevők között, tehát például amit határon túlról gyűjtünk be periodikákat, és hát Dél-Amerikától Svédországon át, azt hiszem Kárpátaljáról is kapunk egy irodalmi újságot. Hát ez ne, ugye nem minősül kötelesnek, úgyhogy ez egyelőre kívül marad az Amicus jellegű feldolgozásom. De hát most ez a kettősség van. És közben a beszélgetésben beletettem egy linket, az is nem tudom, hogy elhangzott, és elnézést, hogyha itt ismételek, de hát talán nem teljesen felesleges, úgyhogy nagyon megköszönjük mindenkinek a segítségét, mert amiben mi azt tapasztaltuk, hogy még a Nemzeti Könyvtár nemzeti impresszum nyilvántartása egy kicsit hiányos, az bizony az online meglévő periodikák lelőhelyének a nyilvántartása. Tehát az EPA nem csak ugye archivál, ahogy ezt elmondta, hanem nyilván is tart. És ennek azért nincs igazából egy olyan üzemszerű bejelentése, mint mondjuk az NPA-nak, vagy akár a Nemzeti Média hatóság felé. Úgyhogy ezért minden résztvevő és könyvtáros meg azon túliaknak köszönjük, hogyha felhívják a figyelmünket, és legalább még a arriválás előtt, vagy a arriváláson kívül is, de az EPA kapcsolatmenüjében a bejelentő oldalon legalább megadnak nekünk olyan online periodikákat, amiről nem tudunk. És így viszonylag ez egy teljes életre törekvő országos nyilvántartás.
Annak a magunk részéről mi is, na, nagyon örülünk egyébként, ha oldalakat javasolnak nekünk a webarchívumnak a honlapján is elérhető.
Hát ezt gondolom elhangzott, hogy ami az EPA-ba úgymond távoli online periódikai nyilvántartásra kerül, az eljut ugye a webarchiválókhoz is, hiszen még az EPA a számokat tudja módszeresen, fájlonként archiválni, addig a webarchiválás, amennyire képes webaratás technológiájával, ugye az egész oldalt, az egész honlapot próbálja menteni.
Erről Laci hangsúlyosan szót ejtett a végén.
Igen.
A összefoglalóknak a végén. Valaki esetleg még valami kérdést? Nyáján szívesen válaszolunk.
Hát, ha nincs hozzászólás, akkor köszönjük mindenkinek a részvételt.
Köszönjük a figyelmet.
És további jó konferenciázást kívánunk. Lesznek még előadások a webarchiválással kapcsolatban is a Networkshopon. Arra is örömmel várunk mindenkit.
Ha valaki a legkitartóbb lesz, akkor a záró plenáris előtti második előadásban lehet a COVID járványra kapcsolatos ütési tapasztalatok összefoglalását majd meghallgatni, illetve Laci pedig szerdán fog majd előadást tartani egy nagyon csak érdekes másik témában. Azokból a kihívásokból lesz elsősorban szó, amik a webarchiválás csán jelentkeznek.
Akkor én is hadagadjam meg a...
Kiemelten a közösségi médiát archiválásával kapcsolatosan. Igen?
Én akkor meg hadagadjam meg azt a lehetőséget, hogyha itt ez már a reklám helye, hogy a Networkshopon is résztvevők figyelmét, akik ugye folyamatosan részt vesznek, vagy vehetnek, a hónap délutáni workshopra hívnám föl. Ezen még ma délőtt is, még mielőtt elrobogtam, dolgoztunk a kollégákkal. Itt tulajdonképpen az az izgalmas téma merült fel, hogy tartalmat elég sokat és sokfelé tudunk a közgyűjteményekben archiválni, megőrizni, jó esetben szolgáltatni, ugye ez már a jó kérdése, itt a webarchiválásnak még sok feladata van, de hogy ezeket az archivált anyagokat hogyan lehet használhatóvá tenni, úgy értem más, a felhasználók számára, azon kívül a saját felhasználása letöltik, hogyan lehet ezeket újrahasznosítani, beágyazni a webtérbe, vagy azon túl. Itt nagyon sok érdekes kérdés van, meg törekvés, esetleg jogszabályok, amikről nem is igazából tudunk, a kódolás közadatok felhasználásáról. Úgyhogy erről lesz hónap egy úgynevezett műhely beszélgetés, egy elővezetéssel, amit jó magam tartok, és néhány felkett hozzászóló után kimondottan egy beszélgetést, egy akár vitát várunk, hogy tehát magyarul mit lehet kezdeni ezekkel a digitális tartalmakkal itt, ugye arról volt csak szó, hogy hogyan lehet begyűjteni őket, amit szolgáltatunk úgy, ahogy, de hogy aztán mi mindent lehetne kezdeni. Ilyen igények merültek föl, ez egy másik izgalmas kérdés, és ezt nem szabad elfelejteni akkor, amikor a digitális kulturális örökség megőrzésével foglalkozunk. Na, csak ezt szerettem volna hozzátenni.
Mert lényegében is egyetettek azzal, hogy a megrögzéssel egyenrangú, fontosságú az, hogy a hasznosításnak a különböző lehetőségeit is föl tudjuk mérni, meg tudatosítani tudjuk. Már csak egyébként azért is, mert itt sok meglehetősen informatika igényes tevékenységből van szó, tehát itt együttműködésre is vagyunk ítélve, akár itt a most említett digitális könyvtári tevékenységek, akár a hasznosítás kapcsán, úgyhogy ebből azért is lesz érdemes volna is beszélni. Akkor köszönöm én is még egyszer mindenkinek az egész délutáni figyelmet, és akkor holnap majd a szervezők a workshopra, meg előtte is a plenáris részekre várják Önöket vissza. Köszönjük.
Viszontlátásra mindenkinek.